Jó reggelt, magyar vállalkozók! Fóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Business Podcast. Ez a novemberi hónap több szempontból is egy rendkívüli időszak számunkra. Ebben a hónapban a női vállalkozókat ünnepeljük, és az archívumból női vállalkozókkal készített beszélgetéseket fogunk feleleveníteni. Ugyanakkor november elejétől elérhetővé válik a skálázás gondolkodásmódja online tanfolyam első 10 része. A linket megtalálod ennek az adásnak a leíratában. Eközben beindul a Mastermind a skálázásért program, ami, ahogy a neve is sugallja, egy olyan Mastermind csoport, ahol fejlődni akaró attitűddel rendelkező vállalkozók havonta összeülnek, hogy felkészítsék cégeiket a skálázásra. A részleteken még dolgozunk, de a várólistára már most lehet jelentkezni. A tervezett kezdési idő 2023 első negyede, vagyis valamikor január és március környéke. Attól függ, mikor áll össze a csapat. Ha akarsz jelentkezni, csak egy bemutatkozó e-mailt kell küldjél a hellokukac.forisattila.com e-mail címre. Egy másik fontos hírünk, hogy januártól a vendégeiknek lehetőségük lesz arra, hogy élőben rögzítsük a podcast adásokat. Ilyenkor a hallgatók élőben tudják nézni a podcast adást, és lesz lehetőségük kérdéseket is feltenni. Látogass a honlapra, és iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre, hogy tájékozódj minden tevékenységeinkről és az új programjainkról a vállalkozásod fejlődése érdekében. Most pedig vágjunk bele. Figyelem! Pikán szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
Szia Vivien, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egyből hadd kérdezzem meg, hogy milyen díjat is nyertél 2020-ban? Egy nagyon rangos vezetői díjat nyertél el, de jobb, hogyha te pontosan elmondod, hogy mi ez.
Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Ez 2019 az év fiatal vezetője díj volt, ami a vezetői lét, ugye főleg így a COVID-szituáció folyamán, illetve a mindennapokban, hogy hogyan nyilvánul meg valaki vezetőként, ez volt a díjazás, illetve a verseny lényege.
És kiosztott a melyik cég? Bocsánat.
Coaching Team volt a szervező, illetve maga a versenynek az egész kivitelezője.
Értem, köszi.
Ezúton is gratulálunk, ez nem kis dolog. És mielőtt belemennénk abba, hogy miért is és melyik vállalkozásodban kaptad ezt a díjat, menjünk végig egy kicsit az életúton, hogy honnan is jöttél, milyen háttered van, te ezt a vállalkozói dolgot valahogy otthonról hoztad, vagy pedig te szedted föl a vállalkozáshoz szükséges ismereteket?
Valószínűleg is. Az édesapám vállalkozó volt, és az ő gondolatait, attitűdjét biztosan hozom magammal, és nagyon sok mindent vettem át tőle, és valószínűleg ezért is léptem ennyire könnyen a vállalkozói létbe 24 évesen, de lehet, hogy egy bizonyos irány, így a franchise irány viszont maga a munkában töltött időszakból jön, hiszen annó dolgoztam franchise rendszerben, egy étterem hálózatban, és akkor nagyon nagy vágyam volt, hogy egy ilyen hálózatnak a részese legyek.
És akkor ezek szerint nem lettél?
Akkor nem, az nem jött össze és nem sikerült, viszont másképpen, de most én mégiscsak egy franchise rendszer részese vagyok.
Uh-huh. És mi a te vállalkozásod, akkor miben is áll ez a franchise, amit te kitaláltál?
Ez egy babahúszoda franchise rendszer, ami azt jelenti, hogy a koncepciónk több szempontból is összeáll, és több szempontból egyedileg áll össze, mégpedig, hogy saját uszodákat építünk, ami kifejezetten gyermekeknek szól. Ezek kis alapterületű uszodák, tehát nem ilyen hatalmas létesítményeket kell elképzelni, de abszolút gyermekbarát környezetet próbálunk létrehozni, mind higiéniai, mind biztonság szempontból, ahol a szülő és gyermek is biztonságban érzi magát, és emellé egy nagyon speciális foglalkozást alakítottunk ki, amivel próbáljuk a most felnövekvő generáció életét támogatni.
Ez eleve franchise-nak indult, vagy te csak szerettél volna egy ilyen uszodát, és aztán meg ez a franchise, ez jött? Tehát mennyire volt tervezett, hogy ebből franchise lesz, mennyire volt ez csak egy uszodára kitalálva?
Nem volt tervezve, abszolút inkább a vágyaim, illetve a gyerekekkel való foglalkozás az, ami elindított ebbe. Akkor még abszolút nem gondoltam, hogy ez üzleti téren is megállja helyét, főként nem franchise rendszerben. Amikor először megépítettük az első uszodánkat, ez egy családi háznak az aljába lévő pincehelyiségbe lett kialakítva, és ott próbáltuk meg akkor még egy nagyon kis négy alapterületen megvalósítani, és ezután indult ez csak, sőt, hát igazából 4-5 év után indult franchise hálózatnak.
Melyik évet írjuk, mikor indítottad te ezt a vállalkozást?
2017.
Hát azért az még
2007, nem... 2007, bocsánat.
2007. De még talán akkor is volt már babaúszás. Honnan jött az ötlet, hogy ebbe te is belevágsz, ami már azért létezett a magyar piacon? Az én legidősebb lányom, nem titok, 2002-es, és már őt is bőszen vittük babaúszásra, és akkor sem vadi új dolog volt, hanem akkor is már évek óta benn volt Magyarországon. Honnan jött az ötlet, hogy ezt te is megcsinálod?
A gyerekekkel nagyon szerettem foglalkozni. Én nagyon sokáig kerestem az utamat, hogy merre menjek és mit csináljak, sok mindenbe belevágtam, de a gyerekek voltak egy olyan kulcspont, amit tudtam, hogy biztosan szeretnék csinálni, és egy ismerősöm ajánlására kezdtem el maga a babaúszás tanfolyamot, ami után viszont így a szülők visszajelzéséből felismertem azt, hogy azok a helyszínek, amikre akkor jártunk, nem feltétlenül voltak teljesen alkalmasak arra, hogy ezeket a nagyon pici gyerekeket olyan környezetbe úsztassuk, vagy biztonságban is higiénikusan úsztassuk, és ez a szülői igény vagy elégedetlenség az, ami utána kiváltotta, hogy akkor úgy gondoltam, hogy csinálunk egy sajátot, és akkor az biztosan olyan lesz, ami 100%-osan csak gyerekeknek szól, és minden szempontból megfelel arra, hogy velük foglalkozzunk.
Szuper, tehát volt egy ötlet, akkor te tanultál ahhoz, hogy ezt meg is tudsz csinálni, de honnan jött akkor erre a pénz? Honnan jött a tőke? Azért ez nem két fillér, hogy egy uszodát hirtelen oda tegyünk, akár többen meglévő házpincébe.
Hát a mostani összeghez képest, hát mostani bekerülési költség és kivitelezési költséghez képest ennek jóval a töredéke volt. Akkor édesapám, illetve a szüleim segítségével valósítottuk meg az első uszodát, amihez utána folyamatosan próbáltunk hozzáépíteni, bővíteni, és utána már franchise rendszerre alakítani.
Szuper, tehát akkor ez egy ideig működött, nagyon jó volt, te élvezted, hogy a gyerekekkel foglalkozzol, vagy foglalkoztok, nem tudom, volt már ott egy kisebb csapat, vagy ez teljesen ilyen rád épült?
Teljes mértékben egyedül voltam.
Uh-huh. Tehát akkor szépen ezt te csináltad, és honnan jött az ötlet, vagy honnan jött az a lehetőség, hogy akkor legyen ebből több?
Egy idő után láttuk azt, hogy a gyerekeknek szüksége van erre a fajta foglalkozása, és hogy mennyire jó irányba tudjuk terelni az életüket. Ez szülői visszajelzésekből is aztán egyre több ilyet kaptunk, és kerestek meg minket olyan vállalkozókedvű szülők is, akik szerettek volna úszodát nyitni. Én láttam azt, hogy ezt, és akkor úgy gondoltam, hogy én ezt biztos, hogy nem tudom még egyszer lemásolni, és még egyszer megcsinálni önmagamtól, és akkor jött a franchise gondolata, hogyha én egyedül viszont nem tudom, de lenne rá igény, és tényleg valami jót tudunk összehozni, akkor miért nem próbálnánk ezt meg franchise rendszerben. Akkor ez egy nagyon lehetetlen küldetésnek tűnt, hiszen vannak olyan franchise-ok, hogy... Tehát maga, hogyha kimondjuk azt, hogy McDonald's, amit mondjuk én első körbe franchise-hoz kötök, akkor ez magával vonzott azt, hogy ez egy ilyen lehetetlen küldetésnek tűnt számomra. És aztán mégsem, és mégis megvalósítottuk, és emiatt volt az, hogy nem egyedül kezdtem bele, hanem utána már partnerek segítségével.
Uh-huh. Nem tudom, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, de én azt hallottam, hogy te ezeket a franchise rendszereket ezt így tanulmányoztad is, tehát hogy a könyvedben, amire majd kitérünk, hogy te most egy könyvet is írsz, vagy írtál, ezekről is beszélsz. Mielőtt belemennénk, hogy mi volt az utad a te saját franchise-odnak a felépítésére, mi a jó franchise ötlet? Vagy egyáltalán magyarázunk már meg az embereknek, akik nem hallottak erről, hogy mi is az a franchise? Most mondtál már egy példát, ugye a McDonald's, azt talán tudja mindenki, hogy a McDonald's-be bemegyünk az egyik sarkon, vagy a másik sarkon, vagy vidéken, azt nem mind a McDonald's tulajdonolja, hanem a mögött külön vállalkozók vannak. Hogy definiálod ezt, hogy mi az a franchise? Te, mint az egyik szakértője ennek.
Franchise egy olyan vállalkozási forma, amikor maga a franchise rendszer gazda már kitalált egy ötletet, ezt jó esetben vagy legtöbb esetben már tesztelte is, tehát legalább egy évig működtette, és ezután maga az ötletet tudják a franchise vállalkozók megvenni és átvenni, és egy havi összegért cserébe. Tulajdonképp ezt az ötletet, illetve maga az egész know-how-t a folyamatoktól elkezdve a rendszeren keresztül minden egyes területét az egész rendszernek tudják használni.
Érdekes, bocsánat, én is kérdeznék valamit. Én egy orvosi készülékre, egy saját szabadalmi orvosi készülékre építettem franchise hálózatot, és akkor a franchise tanácsadó, akivel a könyvet írtuk, az elmondta az alapbetű tudnivalókat, és abban benne volt, hogy vagy valami kizárólagos terméket, vagy kizárólagosan rendelkezésedre álló szolgáltatást, vagy annak a szabadalmát, vagy valami kizárólagosan csak a te rendelkezésedre álló beszállítót kell, hogy tartalmazon egy franchise ahhoz, hogy hosszú távon érdemes legyen ugye könyvet megírni, betanítani, átvevőket keresni, franchise díjakat szedni havonta. A tiédben is akkor kell legyen valami ilyen pont, ami hosszú távon a franchise átvevőknek azt mondja, hogy hát ő a saját kutfejéből téged lemásolva nem fog megcsinálni egy saját franchise-t, hanem tényleg a legjobb tanácsaidat követi. Vannak ilyen pontjaid neked?
Így van, igen, azok a legjobb franchise-ok, illetve szerintem úgy lehet egy franchise rendszert felépíteni, hogyha valami olyan egyedi technikád vagy terméked van, amit önmagától a vállalkozó nem tudna egyedül megoldani vagy kivitelezni. Nálunk ugye egyrészt az úszodát talán könnyebb lemásolni, tehát arra azért nálunk volt is példa itt az elmúlt években, hogy egy-egy szülő, aki mégsem szeretett volna csatlakozni a franchise-ba, akkor inkább megpróbált ezt egészet lemásolni. Tehát a külsőségeket mindig könnyebb másolni, és nem is lehet erre építeni egy franchise hálózatot szerintem, de maga azok az értékek és azok az innovációk, amiket viszont folyamatosan próbálunk a rendszerbe beépíteni, azok a dolgok, amiket azért nem lehet és nem könnyű. Nálunk leginkább az SHD foglalkozás, ez a készség és képességfejlesztő foglalkozás, ami ilyen, hiszen maga a szakmai rész, az egésznek a kifejlesztése, az oktató betanítása és a folyamatos innováció az a franchise központhoz is hozzánk kapcsolható, és emiatt a partnerek szakmailag mindenképp ragaszkodnak hozzánk, én úgy gondolom, és ez, amit esetleg egyedül nem tudnának megoldani, vagy nem is akarnak, mert azt látják, hogy ez sokkal, de sokkal több idő és anyagi ráfordítás, mint sem, hogy nekünk mondjuk azt a havi díjat, illetve a belépési díjat kifizetik.
Értem.
Jó, tehát akkor most már tudjuk, hogy mitől jó egy franchise. Hogy néz ki egy franchise üzemeltetése? Itt Zsolt már mondott ilyen kulcs szavakat, hogy kézikönyv, meg használók, meg terjesztés. Hogy te ehhez hogy vágtál neki? Milyen könyvet kell ahhoz megírni, hogy neked egy franchise-od legyen?
Igen, ez nekünk is nagyon nagy falat volt így első körben, amikor azt mondták, hogy akkor írjuk meg a kézikönyveket, és akkor ugye kitalálni azt, még hogyha a tanácsadó segít is, hogy mi alapján...
Várjál. Igen. Ki mondja meg, hogy mit kell írni? Tehát te mondtad, hogy meg azt mondják, hogy kell írni egy könyvet. Ezt ki mondja, vagy milyen tanácsadó erre vannak, akik szakosodnak?
Mi első körben a Franchise Szövetséget kerestük meg, a Magyar Franchise Szövetséget, és az ő javaslaték és útmutatások alapján indultunk el, hogy egyáltalán ők olyan dolognak, vagy olyan ötletnek tartják-e a vállalkozásunkat, ami franchise-olható. És ezután egy tanácsadó céggel dolgoztunk együtt, akik segítettek nekünk ebben az egészben, és a kézikönyvek megírása volt igen az első folyamat, ami alatt ugye több száz oldalnyi anyagot kell összeírni úgy, hogy már megvan egy bizonyos tapasztalat és egy bizonyos rendszer az ember fejébe, de ezt mind úgy kell leírni, hogy egy olyan ember is megértsen minden egyes részletet, aki viszont először találkozik a mi koncepciónkkal, és még soha életében nem üzemeltetett uszodát, nem foglalkozott gyerekekkel, és egyáltalán nincs otthon a franchise üzemeltetésben sem.
És akkor ezt gondolom rengeteg befektetett idő, valószínűleg talán pénz is, hogyha tanácsadó van, akkor ő sem puszira dolgozik. Honnan tudtad, hogy akkor ezt valaki meg fogja venni, vagy hogy számoltad ki, hogy hányat kell abból eladni ahhoz, hogy ez megérje?
Nekünk akkor már megvolt az első lehetséges vállalkozónk, aki beszeretett volna lépni, tehát nagyon gyorsan próbáltuk összeállítani a kézikönyveket és a szerződést, hogy el tudjunk valami felé indulni. Nem nagyon számolgattam én akkor, tehát azzal ellentétben, amit nagyon sokat hangsúlyoztok ti is a podcastokban, és most már én is a könyvben, hogy a piackutatás, az előretervezés, azok mennyire fontos dolgok, ez akkor nálunk nem volt meg, hanem csupán intuíció alapján indítottuk el, és gondoltam, hogy ez sikeres lesz.
A legjobb vállalkozások egyike, igen. Hogyha az ember ért hozzá, intuíciója, lendülete és bátorsága megvan hozzá. Ez hiányzik mindig. Általában minden vállalkozóból az egyik legalább, hanem mindegyik. Gratulálok hozzá, én is.
Hogyan terjesztetted el, tehát hogyan volt a felfutású, akkor voltál te, akkor volt egy korai használó, aki kifejezetten ütötte az asztalt, hogy én is ilyet szeretnék, és légy szíves, hadd fizessek neked, de utána hogy lehetett még ezt eladni, mert hát gondolom, ugye pénzért lehet bekerülni egy ilyen rendszerbe.
Nálunk nagyon érdekes maga a terjeszkedés, és maga az, hogy kik lesznek az átvevőink. Ugye a legtöbb franchise rendszer mondjuk meghirdeti a honlapon, a szövetségnél, vagy egyéb oldalakon magát, de a mi esetünkben az átvevőinek szerintem 98%-a az a szülőktől került ki. Tehát olyan partnerek kerestek meg minket, illetve olyan szülők, akik látták ebbe a lehetőséget, nem csak üzleti szinten, hanem látták akár a gyermekükön a változást, a fejlődést, hogy mit hoz, meg mit adott ez az ő életükhöz és mindennapjaikhoz, és emiatt érezték azt, hogy akkor ők szeretnének belevágni ebbe a vállalkozásba. Ez a mi esetünkben hatványozottan fontos, hiszen az üzleti számok az csak egy dolog, de hogyha valaki nem érzi át ennek az egésznek az értékét, hogy mi mit szeretnénk ezzel elérni, és hova szeretnénk eljutni, és miért akarjuk ezt az egészet csinálni, akkor nálunk azért nem is jellemző az, hogy egy ilyen partnerbe kerül a rendszerbe.
Értem. És akkor hogyan ment a terjesztés? Tehát, hogy fönn volt ugye a szövetségnél, ez elég? Tehát, hogyha valaki szeretne franchise-t üzemeltetni, akkor fölmegy a szövetség honlapjára, és megnézi, hogy most vagy babauszodát csinálok, vagy egy McDonald's-ot nyitok, vagy most hasamra ütök, nem tudom, táskákat varrok? Tehát, hogy tulajdonképpen annyi féle van, hogy csak így kerestél, vagy kifejezetten voltak területek, vagy voltak városok, ahol mondjuk te magad kerestél partnereket?
Szerintem Magyarországon ez az első, hogy felmegy valaki a szövetség oldalára, és onnan próbál tájékozódni, illetve segítséget kérni, hogy akár neki mi lenne a legmegfelelőbb franchise vagy terület. De a mi esetünkben ez nem működött. A mi esetünkben a szájról szájra hagyomány indult el itt is, és adták át igazából a szülők egymásnak, illetve nálunk nagyon jól látszik a terjeszkedésnél, hogy ahol nyitottunk uszodát, utána onnan kezdtek el jelentkezni partnerek, és mindig azon a területen tudtunk elindulni.
Nagyon jó. És hol tartotok akkor most? Tehát hol elérhető ez a szolgáltatás? Hány uszoda van Magyarországon, esetleg a világban?
Most Budapesten is vonzás körzetében van a legtöbb, de most már vidéki helyszíneink is vannak, és most már 10 működő uszodánk van, 2 épülőben és 3 már tervezés alatt.
És ez egyelőre Magyarország, ugye? Igen. Gondolkoztál, hogy esetleg akár külföldre is kivinni, vagy az túl sok macera?
Nem, nagyon szeretnénk külföldre is, mert azt látjuk, hogy annyira unikális a technika, amivel foglalkozunk a gyerekekkel, és nem csak a magyar gyerekeknek szeretnénk, hogy ez elérhetővé váljon, hiszen az összes többi gyereknek is nagyon nagy szüksége lenne erre. És most már megkezdődtek a nemzetközi tárgyalásaink is, csak pont abból adódóan, hogy nagyon bonyolult a rendszer, nagyon komplex az egész, nem csak a maga a franchise, hanem a szolgáltatás is, ez egy picit megnehezíti a terjeszkedés, de remélem, hogy utána ugyanúgy, hogy Magyarországon a szülők által, illetve az uszodanyitások által, utána a nemzetközi piacon is így próbálunk majd egyre inkább terjeszkedni.
Jössz a kamcsiba?
Megyünk.
Helyes!
Akkor Malajziában.
Végre valaki! Come on! Sírok, mint élek, hogy gyertek ide, Isten! Nem tudom, hogy a magyarok félnek Amerikától. Gratulálok. Tökös.
Attila, legyél te az első bostoni, aki...
Most van kint gyakorolni.
Hát igen.
Igen. De gyorsan
megbeszéljük.
Igen, mert ezek a reflexek, ezek így hamar múlnak. Ezt hamar el kell kezdeni egyébként a gyerekekkel ezt az úszást? Vagy
jó, hogy mondtad a reflexet, mert mi pont nem ezt használjuk. Ah, tehát okay. Az eddigi babaúszásokkal ellentétben mi nem használjuk ezt a bubár reflexet. hiszen mi nagyon gyógypedagógiai szemléletből próbáljuk ezt az egészet megközelíteni, és ugye ezek a reflexek, ezeknek le kell épülnie, tehát integrálódnia kell is, és lényeg, hogy ez nem jó a gyerek egészséges fejlődésének, hogyha ezeket a reflexeket fenntartjuk, illetve folyamatosan gyakoroltatjuk, és mi ezért egy teljesen új technikát dolgoztunk ki, ez a tudatos merülés technika, ami által megtanítjuk a gyermeket a tudatos levegővételre és merülésre, és emiatt nincsen egyáltalán korhoz kötve, tehát nem kell 6-9 hónapos korban elkezdeni a foglalkozást, hanem akár 2 évesen is becsatlakozhat.
Na jó, azért Attila, ne tökölj sokat, még ugye újszülött a gyerkőc. Mire megépül az az uszoda?
Melyikről beszélünk most?
De az meg a másik, igen, igen, a legkisebb, a legkisebb.
Mi a korhatár egyáltalán? Mi a felső korhatár a gyerekeknél, akikkel foglalkoztok?
Mi 8-10 éves korig foglalkozunk, tehát ez a kisiskolás időszak, hiszen nagyon sokáig ugye maga az SHD foglalkozás megy, és utána pedig azért az úszásoktatás is ugyanúgy be van építve, egy nagyon gyermekközpontú úszásoktatás, tehát mi bent vagyunk a vízbe a gyerekekkel, nem kívülről adjuk az instrukciókat, ezáltal sokkal jobban tudjuk őket segíteni, támogatni a feladatok végrehajtásába, és egy nagyon jó bizalmi kapcsolat alakul ki az oktató és a gyerek között. Tehát mi 8-10 éves korig teljes mértékben szinte edzés szinten ugyanúgy bekapcsolódunk az ő sportolási lehetőségükbe.
Uh-huh. És a sport maga az nyilván ugye kihat mindenfajta ugye értelmi fejlődésre is, de ha jól tudom, akkor ti is kifejezetten erre, ezzel is foglalkoztok, hogy beszéd, számolás, nem tudom, tehát az egyéb képességeknek, tehát nem csak a motorikus képességeknek a fejlesztésére jó ez.
Igen, ez a fajta foglalkozással az a célunk, hogy a mostani gyerekeknek, akik bekerülnek az iskolába, és nagyon korán bekerülnek, ugye most a magyar gyerekek azért 6 évesen bekerülnek a magyar oktatási rendszerbe, és sajnos többségében nincsenek felkészülve erre az időszakra, mert még egész egyszerűen kicsik, és nem állnak készen nagyon sok esetben, de az is előfordul, hogy a készségek, képességek nem úgy alakultak ki, és nem tudtak egy olyan biztos alapot megalkotni, amire utána ezeket az iskolai készségeket tudjuk ráépíteni, és a célunk az, hogy amikor bekerül egy gyerek, akkor meglegyen az a biztos bázis, az a biztos alap ezekbe a készségekbe, ami után egy érett és egészséges és boldog gyerek van az iskolában, nem pedig egy olyan, aki folyamatos kudarcok érnek amiatt, mert nem tud megfelelően figyelni, nem tud 45 percig még ülni egy helybe, és ezáltal ugye elveszti utána a figyelmét, és nem tudja a feladatokat végrehajtani.
Egyébként ez heti egyszer, vagy többször van ez az úszás, vagy ez a rendszer?
Általában heti egyszer járnak a szülők, hiszen nagyon hosszú ideig járnak, és egy folyamatos monitorozás is tulajdonképp itt, amit mi látunk a gyerekeknél, és hogyha bármi probléma van, akkor ezt is tudjuk jelezni a szülőnek. Tehát ez a nagyon szoros kapcsolat a szülő, az oktató és a gyerek között, illetve az, hogy ilyen nagyon tág intervallumban járnak hozzánk a gyerekek, ez lehetőséget ad arra is, hogyha bármi eltérést tapasztalunk, akkor időben ellátásba kerülhessen a gyerek.
Nagyon fontosnak látom itt a másik oldalt is kicsit megkérdezni, lehet, hogy csak közbeszúrt kérdés lesz belőle, hogy a franchise átvevővel szemben milyen követelményeket tesztek le, milyen követelményszint, milyen mértékben utasítotok el franchise átvevőnek jelentkező szülőket, ugye akik fellelkesülve normális azon, hogy az ő gyerekük milyen jó dolgot kapott tőletek, akkor ő is akar csinálni. Mik az alapfeltételek, mondhatnám úgy, egy franchise átvevő felé?
Az alapfeltétel az, hogy lássa ebbe az egészbe az értéket. Tehát amikor azt látom egy első ilyen, ez a Discovery Day, és akkor megpróbáljuk a prezentációkba bemutatni, hogy hogyan működik ez az egész, mik a mi elvárásaink, mi mit várunk el, és mit ad az egész franchise keretrendszer a partnernek, akkor számomra nagyon fontos az, hogy amikor az értékeinkről beszélünk, a koncepcióról, hogy hogyan foglalkozunk a gyerekekkel, akkor mit látok a partner szemébe. Tehát hogyha azt látom, hogy őt ez egyáltalán nem érdekli, és csak térjünk már rá az üzleti számokra, akkor tudom, hogy hosszú távon ez nem fog együttműködni, mert nem hasonló a gondolatmenet, és nem hasonlóak a célok. Úgyhogy ez az első, hogy lássuk azt a partnerbe, hogy valóban ezt képviselni is akarja, és tudja is majd az uszodába. De ez nem jelenti azt természetesen, hogy befektetőként valaki nem csatlakozhat hozzánk, akkor a cél az, hogy mondjuk találjunk egy olyan uszodavezetőt, aki utána viszont hasonló gondolkodásmóddal tudja az uszodát vezetni, de ez az elsődleges nálunk.
Na jó.
Na, többiek, valami kérdés?
Ja, Balázs, befejezted?
Nem, csak hogy nem akarok senkit elnyomni. Ezeket a részeket persze kivágom.
Vagy nem.
Attila okay. Nem vágó. Én vagyok a vágó.
Igen.
Akkor maradjunk még ennél, bocsánat, ennél a kérdésnél, hogy ne kelljen más helyről összeszedned. Vivian, a franchise átvevőnek képzettséggel kell inkább rendelkezni, vagy tőkerővel, vagy tőkéstárssal, ugye azért csak nem elég a szemébe a tűz, a lelkesedés, hanem valami nagyobb lépcsőfokot is gondolom megszabtok, milyen tőkeerőre, tehát fel kell készíteni a franchise átvevőt, hogy milyen tőkeerővel kell rendelkeznie kezdő és középtávon is, hogyha ő sikeres franchise átvevő akar lenni.
Igen, tőkével mindenképp kell rendelkezni, és de ezt ugye meg tudják azért több szempontból, illetve próbálunk mi is segíteni a partnereknek hitel lehetőséggel, és nem ellehetetlenítve azt a partnert, aki esetleg nem rendelkezik megfelelő tőkével, de abszolút az együttműködés alapja az, hogy azért ez a üzleti kémia, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezem, de meg legyen kettőnk között, hiszen nem rövid távra tervezünk. Azért egy-egy franchise, általában azért 5 éves szerződéseket írunk alá itt Magyarországon franchise szerződésekbe, ez sem rövid idő, de nekünk így a nagyobb befektetéssel, illetve az, hogy egy saját elég speciális ingatlant épít meg az átvevő partner, emiatt azért mi nem 5 évbe gondolkozunk, hanem 20-30 évbe.
Értem. És akkor gondolom a kezdetétől már a havi franchise fee, a havi franchise költség is lefektetésre kerül a részletekről, nem csak az átvételi díja, az elindulási startköltség, hanem a havi franchise költség is, és ezek mind, ha összejönnek egy partnernél, akkor írjátok alá felé a szerződést, és ő is felétek természetesen, gondolom.
Így van, és nagyon törekszünk arra, hogy azért az Egyesült Államokban nagyon gyorsan szerintem megkötetik egy franchise szerződést, tehát ilyen 2-3 hét alatt találnak egy franchise szerződést. Nálunk azért ez sokkal hosszabb idő, és még ez sem elég idő arra, hogy megismerjünk valóban egy partnert, és lássuk azt, hogy mondjuk egy-egy helyzetben hogyan fog reagálni, és hogyan fogunk tudni vele együttműködni. De így ez a 3-4 találkozó az abszolút arról szól, hogy mi is bemutassunk minden részletét a rendszernek, és természetesen így sem tudunk kitérni minden egyes apróságra, de az a cél, hogy ne azt érezze a partner utána, hogy mi gyorsan el akartunk neki adni valamit, és akkor ezt sem mondtuk, és azt sem, hanem azt, hogy tényleg egy hosszú távú olyan együttműködés legyen, amiben mind a két fél nyertesnek érzi magát, de ehhez nagyon fontos, hogy minden részletet próbáljunk bemutatni, hiszen a magyar rendszerben azért az a jellemző, hogy a franchise kézikönyveket a partner nem látja, maximum egy-egy részletét ismeri meg a szerződés aláírása előtt, viszont a franchise szerződésben nagyon sok mindenre hivatkozunk, ami a kézikönyvekben lesz majd aztán benne. És így azért nagyon nehéz üzletet kötni, és nagyon fontos, hogy a bizalom már így az elején meglegyen a partner részéről is, hiszen nagyon sok minden van, ami erre épül rá.
Nagyon fair, így, igen.
Ez a 22-es csapdája, mi?
Igen.
Igen, a építés, zsákba macska.
És a márkaépítés szempontjából szerintem az is elég ilyen áttétes felelősségvállalás, hogy ugye megkapod a franchise-ét, és akkor utána még az oktatás is ugye beletartozik, hogy kik fognak oktatni abban az úszodában. Tehát ugye dupla felelősség, hogy most mindennek mennie kell, olyan embereknek kell oktatni, akik a hírnevet tovább viszik. Ez egy ilyen áttett felelősség. Ezzel hogy foglalkoztok, vagy hogy oldjátok meg, hogy az oktatók is biztos, hogy azt képviseljék, amit ti az eredetileg akartatok?
Nehéz. Nagyon, tehát én mindig azt mondom, hogy mindenbe belenyúltam, ugye a legbonyolultabb és legnehezebb dologba, tehát a franchise-ba is, az üzleti részbe is, a gyógypedagógiai rész is, tehát hogy egyik része sem könnyű a hálózatunknak, de pont ezért viszont tényleg talán nehezen másolható is, és egy tényleg jövőt álló koncepció. Az oktatóknál szintén nagyon szigorú a kiválasztási rendszerünk, egy 3 lépcsős kiválasztási rendszerünk van, amiben szintén elsődlegesen az emberi tulajdonságokat próbáljuk mérlegelni, és meglátni, és megismerni az oktatót, vagy azt, hogy ő biztosan megfelelő oktató lesz arra, hogy a gyerekekkel foglalkozzon, és hogy átadja az értékeinket, és azt képviselje, amit mi szeretnénk. De ez is, hál' Istennek, én azt gondolom, hogy sikerül, és nem csak a kiválasztási rendszernek köszönhető, hanem talán az oktatóknak a hivatástudatának is. nagyon kevesen keresnek meg minket úgy, hogy valamiért csak itt akarnak dolgozni, vagy meglátták az álláshirdetésünket. Valamiért már tudatosan jönnek ide, és a gyerekek felé való szeretet, illetve ez a hivatástudat, ez nagyon gyorsan érezhető, és tényleg áthatja az egész rendszerünket, mind oktató szinten, mind partner szinten.
Nekem gondolom van megérteni, miért franchise?
Mármint.
Mert a franchise az nagyon jó, szépen hangzott, annak volt egy 80-90 éves pályafutása, de a mai világban, amikor annyi befektetőt lehet kapni idézőjelbe, vagy akár fáról is akasztani, mert annyi van belőlük, mint a szemét, meg bankok is jó hitelt adnak, hiszen ha mutatok már, kicsit jobban mutatnak már rögtön, szó szerint vágják hozzád a pénzt, csak vigyed, akkor miért franchise? Miért kínlódni a különböző partnerekkel, és azoknak is az alkalmazottaikkal? Miért nem akkor csak építesz egy behemót nagy céget, és ott irányítasz minden egyes szegletét?
Hát az első válaszom az lenne, amit már elsőre is éreztem, amikor azt gondoltam, hogy én ebből csinálni szeretnék még egy uszodát, hiszen nagyon-nagyon jól működik, de már akkor is azt éreztem, hogy nem tudok egyedül ennyi felé szakadni, és ennyi területen megállni tökéletesen a helyemet. Viszont, hogyha találok olyan embereket, akik hasonlóan gondolkoznak, ugyanúgy bele akarják rakni a lelkesedésüket, az elhivatottságukat és a tudásukat ebbe az egészbe, akkor sokkal gyorsabban, sokkal jobban nőhetünk, mint hogyha a legjobb hitelkonstrukciót és a legnagyobb befektetőket kapjuk meg.
Oké, ezt értem, csak ugyanennyi erővel társként is be lehet őket szedni, hogy gyere, dolgozzál nekem, kapsz egy minimális fizetés, vagy semmit, és kapsz egy pici százalékot a cégbe. Ezért van nekem itt ez a nagy kérdőjel a fejem felett, de miért franchise? Mert igen, e bizonyos dolgoknál a franchise nagyon jól működik. Ez olyan, hogy például a sportklubok. Itt Amerikában az legnagyobb cégek azok franchise-ok, NFL, NBA, stb. De az ilyenek, ahol csak nyitsz valamit, és franchise-nak nevezed, csak azért, mert kitesznek egy logót, akkor miért kínlódni vele?
De pont az, hogy nem csak, hogy nem csak egy logó, tehát pont az, hogy nem csak igen. Egy logó, hanem hát akkor ott van a teljes módszertan.
Hogy segítsek egy
picit. Igen, az biztos, de ennyi erővel, akkor már miért nem venni fel valakit?
Azért, mert a motiváltsága egészen más egy franchise átvevőnek, a motiváltságot nem kell belepumpálnod a havi fizetéssel, sőt, a havi fizetést ő adja neked, anélkül, hogy te motivációval kéne őt felpumpáld, és látja, hogy ez jó. Ugye?
Oké, csak a motiváció már defaultból megvan, mindegy, hogy most alkalmazottként veszed fel, vagy partnerként. Szóval ugyanúgy, ahogy Vivian is mondta, hogy ki válogatta az, hogy kivel fog foglalkozni. Mikor felveszel valakit, akkor is ugyanez van, hogy ki válogatott bizonyos szempontok alapján. Persze most nem akarékoskodni akarok, ne értsetek félre, csak ez a franchise nekem ez ilyen behemót, nagy mamut valaminek tűnik, a modern startup világba, és ezért próbálom itt beilleszteni, hogy az emberek miért elfele-fele kacsingatnak, vagy megérteni jobban.
Uh-huh. Csak erre rácsatlakoznék, hogy kiválasztod, de kiválasztod, hogy aztán ő még fizethessen, az nagy különbség, hogy kiválasztom, hogy majd én kinek fizetek. Azért szerintem itt én érzem ezt a motivációbeli, a nagyságrendi ugrást. A másik, amit meg így erre rákötnék, és kicsit áteveznék másik vizekre, hogy milyen a franchise partnerekkel, vagy átvevőkkel a kapcsolatot. Tehát te nem véletlenül egy vezetői díjat kaptál. Tehát itt ugye te partneri viszonyba kerülsz, hát egyéb vezetőkkel, akik ugye ugyanúgy álmaik vannak, erősek, vállalkozók, lehet, hogy nem ez az egyetlen vállalkozásuk, tehát itt bekerülsz ilyen alfák közé, alfa hímek és hölgyek közé, hogy utána meg őket vezetted. Ez milyen vezetni egy ilyen rendszert, milyen a ti kapcsolatotok, milyen alá, fölé, mellé rendeltség viszonyok vannak, ez borzasztóan érdekel engem.
És miközben erre válaszolok, visszacsatolnék az előzőre egy kicsit, hogy pont ez a jó a franchise-ban, hogy nem az alkalmazotti lét, és nem is feltétlenül az önálló vállalkozói lét. Tehát azért azok az emberek, akik franchise-ot csatlakoznak, nem feltétlenül akarnak alkalmazottak lenni, sőt lehet, hogy nem is voltak soha alkalmazotti státuszban, még hogyha mondjuk a százalékot is adok a cégből, akkor sem teljes mértékben ugyanaz. Viszont a vállalkozói létben meg lehet, hogy nem szeretnének egyedül elindulni, vagy azért, mert már van 20 vállalkozása, és már nincs neki annyi ideje ezzel foglalkozni, akkor mi ebből a szempontból is nagyon sok mindent leveszünk a válláról, illetve hogyha valaki kezdővállalkozóként indul ebbe az egész világba, akkor is nagyon nagy biztonságot és háttértámogatást ad neki ez az egész rendszer. Tehát tulajdonképpen mi nagyon sok mindent megcsinálunk az önálló vállalkozónak, hogy ő biztonságban legyen és támogatás legyen a háta mögött, és ne egyedül kelljen szembesülni a problémákkal, és közösen oldjuk meg ezeket a dolgokat. Hogyha ők alkalmazottak lennének, akkor valószínűleg fel annyira sem lennének motiváltak, mint így, hogy a saját rendszerük, a saját uszodájuk, a saját oktatóik, a saját gyerekeik, úgymond az uszodába, akik hozzájuk járnak, teljesen más szemléletet ad szerintem így nekik.
Tehát akkor Vivian, hogy kockázatmentessé teszitek a vállalkozónak a vállalkozását, ami a saját vállalkozása marad, csak a kockázatot nem kell, hogy vállalja ezzel. Értem.
Vagy legalábbis nem akkora kockázatot, és mindenképp kiszámítható minden. Tehát akár az üzleti terv, tehát a számok fényében is, illetve azt, hogy neki ez mennyi munkaráfordítás lesz. Tehát olyan nagyon nagy meglepetés talán nem éri a partnert, hiszen mi már a tapasztalatunkból adódóan próbáltuk a kézikönyveket is összeállítani, és próbáljuk a tudásunkat átadni a partnernek, hogy őnek is egy nagyon gyakorlatias tudása legyen az egész rendszernek a vezetésébe. Mm-hmm. És mindeközben itt vagyunk egymásnak, tehát hogy ez tényleg egy családdá válik egyébként, és szerintem a jobb franchise rendszerekben ez így működik, hogy meghallgatja a vezető a partnereit, és nem feltétlen. Ugye itt mindenképp van egy aláfölé rendeltségi viszony valamilyen szinten, de mégsem úgy, mint ahogy egy általános hierarchiában, hogyha nézzük. És én azt vallom, és nekem is nagyon sok mindent kellett ebből tapasztalnom, és tanulnom sokszor így a káromon is, hogy az ő tudásukat azt nagyon hasznos felhasználni, és butaság lenne nem kikérni a véleményüket nagyon sok esetben, hiszen olyan nézőpontokat láthatnak, illetve olyan más perspektívából világíthatják meg az egészet, ahogyan én esetleg nem látom, vagy nem is gondolom, vagy az én egységemben esetleg valamiért nem úgy működik, de az övében akkor mégis teljesen más, hogy tehát a közös tudás, és az, hogy ők is teljesen más területekről érkeztek, akár már tapasztalt vállalkozóként, és ezt a tudást összerakni, ez egy nagyon hasznos dolog, és nagyon hatékony a működés kapcsán, illetve az innováció kapcsán.
Ez nagyon jó, teljesen egyetértek, vagy legalábbis látom a pozitív oldalát, hogy bármikor valaki jön hozzátok partnernek, akkor szerintem ők tökéletes entrepreneurök, akik nem a nagy világban akarnak vállalkozni, hanem bizonyos keretrendszeren belül nagyon jól feltalálják magukat, és szeretik az ilyen a felelősségvállalás magas náluk. Szóval ez biztos, hogy ilyen szempontból ez jó. Viszont ez nagyon jó tetszett, amit ki amire hangsúlyt fektettél, hogy ez a kommunikáció, ez a probléma megoldás oda-vissza működik. Hiszen a franchise-nál annak az egyik leggyengébb lánceme az, hogy sokszor úgy vannak vele, hogy hát az engem nem érdekel. Az, hogy te kicsi vagy, és csak add ide a kis lóvét, azt hagyjál nekem békémet, főleg, hogyha amit tudom, több százan vagy ezren vannak ilyen partnerek, és akkor úgy van vele, hogy oké, és akkor csődbe megy, vagy nincsen kedve hozzá, de kell csinálni, meg havonta kell fizetni azt az X összeget, és na, ez a gyenge része a franchise-nak. Ezért kérdeztem, hogy hogyan látod.
Tehát akkor hogyan működik ez a rendszer, vagy ez a kapcsolati háló? Tehát akkor neked van valamilyen viszonyod ugye minden felhasználóval? Nekik van valamilyen fórumuk, ahol esetleg ők is tapasztalatot cserélnek, vagy egymást segítik? Vagy valami beépül az ő tapasztalatukból ugye a nagy franchise egészébe? Tehát a kézikönyv frissül ilyenkor? Hogy működik ez?
Igen, abszolút. Igazából rendszeres találkozóink vannak, akár ugye most már online is, akár személyesen, de a lényeg, hogy olyan rendszeres kommunikáció és kapcsolat legyen a partnerek is köztünk, ami által ők is be vannak vonva a projektekbe, a mindennapi munkába. Ezt nagyon fontosnak érzem, hogy lássák azt, hogy mi mivel foglalkozunk a központba, és hogy ők is be legyenek vonva, hiszen tényleg úgy tudnak teljesen ők is elköteleződni, hogyha látják ennek az egésznek a folyamatát. És a rendszeres találkozókon kívül nekik is vannak természetesen platformok, ahol beszélhetnek, és eszmét cserélhetnek, illetve ahol a problémákat megtárgyalhatják, de legtöbbször azért ezt közösen próbáljuk, hogy ugyanúgy én is belegyek vonva az ő apró cseprőbb problémáikba is, akár egy vízminőség probléma, akár egy gyerek vagy oktató kapcsán. Tehát ezeket a problémákat próbáljuk közösen átbeszélni, és utána, hogyha van rá egy megoldás, akkor azt természetesen beépítjük a kézikönyvekbe, hogy amikor egy új partner ezzel találkozik, akkor már ne legyen ez egy kérdés, hogy ezt hogyan kell megoldani, hanem már ott van a kész terv vagy megoldási lehetőség számára is.
Tehát itt akkor akartam kérdezni, hogy az információval mi lesz, de így bekerül a Szent Bibliába, és akkor ezentúl azt kell követni. Nagyon jó.
Egy tudásbázis épül tulajdonképpen. Nagyon érdekes. Majd, ha még jutnak eszedbe sztorik, akkor azért mondjad, de evezünk egy kicsit más vizekre, te egy üzleti könyvet is elkezdtél írni. Most ezek után, hogy tudjuk, hogy egy ilyen franchise kézikönyv, ez ilyen nagy és ilyen terjedelmes, így már talán nem is meglepő, de most írtál egy könyvet, ugye? Ez miről fog szólni? Mit szeretnél átadni a nagyvilágnak a te vállalkozói tapasztalatodból?
Talán a könyvnek a címe is elmondja, hogy hogyan indulj el a saját utadon. Ezt próbáltam az én példámon keresztül bemutatni. Természetesen a maga franchise rendszert is egy nagyon érthető nyelven elmagyarázni és bemutatni azoknak, akik esetleg még nem találkoztak vele, vagy nem látják ennek az előnyeit. És amikor én elkezdtem vállalkozni, akkor nagyon sok nehézséggel kerültem szembe, és teljes mértékben lépésről lépésre építettük fel a vállalkozásunkat is, illetve az egész franchise hálózatot, amit akkor nem értem meg pozitívnak, hiszen azt gondoltam, hogy minél gyorsabban nagyra nőni, hiszen ilyen példák voltak előttem nagyon sok esetben, főleg franchise-ba, és nagyon sok idő kellett, mire megértettem azt, hogy ez nem feltétlenül jó, ez a nagy ugrás, és nagyon sok hálózat azért a cső célére is került emiatt, mert ez a hatalmas nagy ugrás, ez nem feltétlen jelenti azt, hogy kész is van a rendszergazda, és minden szinten meg tudja ezt valósítani. És én ezeket a lépéseket, vagy folyamatokat próbáltam leírni, mind tényleg motivációnak, inspirációnak számba azoknak a fiatal vállalkozóknak, vagy akár nőknek, akik szeretnének ebbe az egész vállalkozói létbe belekóstolni, és azt láttatni, hogy nagyon sok hiba van, nagyon sok lehetőség van, amikor tanulópénzt kell fizetnünk, de nem szabad félni attól, hogy hibázunk, és láttatni szerettem volna azt, hogy honnan, hova jutottunk el, tényleg egy egyszemélyes vállalkozásból, most már egy lassan 100 főt foglalkoztató franchise hálózattá, és ezt a fejlődési folyamatot próbáltam bemutatni mind a cégem, mind a saját fejlődésemet beleértve, és közben ezt az egész franchise rendszert bemutatva is a mi példáinkon keresztül láttatva az előnyeit és a hátrányait is természetesen.
Szerintem sokan gondolkoznak így könyvíráson, főleg üzleti könyv, ezzel szerintem mindenki ugye a hitelességét is nagyon jól be tudja mutatni. Mennyire nehéz vagy hogy kell nekiállni egy könyvet írni nálad? Ez hogy jött az ötlet, és utána hogy ment a megvalósítási folyamat?
Az első lépés az volt, hogy találkoztam azzal a könyvvel, hogy hajnali 5 óra klub, és akkor rájöttem, hogy hajnali 5-kor kell elkezdenem bármit is szeretnék csinálni, és így indult el, hogy mindenképp szerettem volna leírni azt, amivel mi foglalkozunk. Nem csak a gyerekekkel való fejlesztést tartom fontosnak, és ez is helyet kap a könyvbe, hanem maga a franchise rendszer, és így indult el, hogy először is próbáltam időt szánni arra, hogy mikor fogom én ezt megírni, ezt a könyvet itt az egész vállalkozásunkba, illetve a mindennapi létembe, és a család és a gyerekek mellett. És ez a hajnali 5 óra, ez adott rá utána egy új választ, hogy akkor talán mégiscsak lesz időm ilyenkor megírni. És így indult el, egy nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamat volt, rengeteg idővel és megint rengeteg tanulással, De azt gondolom, hogy megéri, nem csak amiatt, mert lesz egy könyv is, ez esetleg egy szakmai hitelességet is ad, illetve esetleg promotálja magát a franchise rendszereknek a világát is, és bemutatja ennek az előnyeit, hanem amiatt is, mert ez egy olyan személyes, nem tudom, fejlődési lehetőség, amikor az ember elkezdi leírni az elejétől, hogy honnan kezdte, és így visszaemlékszik ezekre a folyamatokra, hogy ez tényleg ilyen döbbenetes felismerések voltak, hogy tényleg hogy is kezdtük, mit csináltunk, milyen problémákkal szembesültünk, és ezeket most újra átélni és leírni, ez számomra is egy újabb ilyen tanulási folyamat volt.
Nagyon érdekes, ezzel még nem is találkoztam, ezzel az aspektussal. Ezek szerint akkor mindenkinek hajónaplót kellene vezetni, hogy mi történik a vállalkozásomban hónapról hónapra, negyedévről negyedévre. Ezt kipróbálom.
Van esetleg olyan hibád, amit meg tudsz említeni, amiből a vállalkozók, akik hallgatnak minket, tudnának példát meríteni, hogy mik azok a dolgok, amin így, beleestetek, de utána sikerült kikerülni belőle, vagy elkerülni legközelebb?
Valami jó, mély, juicy mélypontokat.
Ami az ilyen érdekes dolgokat.
Hát én nagyon nagy dolgot így, vagy ilyen nagyon durva sztorit el nem tudok, inkább az, bár nekem ez is durva volt, amikor az elején, még kezdő vállalkozóként az ember mindenfelé próbál kapálozni, hogy milyen területekbe mélyítse a tudását, és amikor azt éreztem, hogy semmilyen területen nem tudok még eleget ahhoz, hogy mindenbe a 100, vagy inkább a 110%-ot nyújtsam, az egy borzalmas felismerés volt. És amikor azt kitalálni, hogy melyik területen indulj el, melyikbe fejlesz magad, tényleg, és akkor itt most felsorolhatok mindent a pénzétől, a marketingen keresztül, egészen így a franchise szakmaiságával kapcsolatban, de amikor de meg kell találni azt az utat, hogy miben érzed te jól magad a cégedben, miben van a cégednek a legnagyobb szüksége rád, szerintem, és ezután mondjuk olyan embereket találni magad mellé, akik viszont más területen jók, és kiegészítik a te tudásodat. És ezt a területet meg kell találni szerintem, mielőtt elkezd valaki akár vállalkozásba, akár franchise rendszerbe gondolkozni, mert nagyon el tud úszni az ember szerintem, amikor nagyon-nagyon sok teendője van, nagyon sok területen próbálja megállni a helyét, és akkor folyamatosan a kudarc éri, mert logikus lehetetlen minden területen tökéletesen teljesíteni.
És mi a te területed? Mi az, amire specializálottál végül?
Hát ez még mindig egy kicsit ilyen multifunkcionális, mert én tényleg végigjártam így a saját cégembe is a fejlődési, vagy így a lehetőségeket, a szinteket és a pozíciókat, hiszen én ugye kezdtem azzal, hogy kialakítottuk ugye az uszodát, abban is azért jelentős szerepet próbáltam vállalni, utána oktattam, recepcióztam, és akkor utána maga a vállalkozásba is folyamatosan minden területet próbáltam elsajátítani. És most már leginkább látom azt, tehát ugye a gyerekekkel való foglalkozásba találtam én meg leginkább azt a lehetőséget, amit a legjobban élvezek is, és amiből egyébként a legtöbbet is kapja vissza az ember. Tehát sokáig mondták, hogy van időd még mindig lejárni foglalkozásokat tartani, és én mindig mondtam, hogy a sok felnőtt után, meg a sok tárgyalás után nekem le kell mennem a gyerekeket, mert utána ők adják vissza azt a pozitív töltést, amire szükségem van, és azt a pozitív energiát. De sajnos ezt egy idő után el kellett engednem, és pont a tavaly nyár volt az, amikor a könyvet elkezdtem, amikor már láttam, hogy ezt nem tudok már ennyi felé szétszakadni, és onnantól kezdve természetesen maga a szakmai részbe próbálok benne maradni, ami a hálózat szakmai részét, illetve ez a kreatív részét képviseli.
Mik a terveid? Most már elhangzott, hogy 10-nél több helyszín van. Miket tűztél ki magadnak így a közeljövőre, 1 év, 5 év, 10 év?
5 éven belül biztos, hogy magyarországi szinteret azt szeretnénk megalapozni, úgyhogy azért a legnagyobb megye székhelyeken legyen uszodánk, tehát nagyjából azért egy ilyen 30-35 egységgel tervezünk országos szinten. Erre szeretnénk megtalálni a partnereket és kiépíteni az itthoni bázist, illetve azért idén és jövőre, tehát 2 éven belül szeretnénk elindulni a nemzetközi piacon, és megpróbálni azt, hogy a Budapest irányítással hogyan tudjuk a nemzetközi vagy a külföldi hálózatot vagy uszodákat is irányítani, és hosszú távon pedig mindenképpen nemzetközi brandnek a kiépítése, ami szakmailag elismert, és ami tényleg azért van, hogy a gyerekeket segítse és támogassa, és minden mellett a partnereknek persze egy üzleti befektetés, de hogy ez az érték, ez ne tűnjön el, és ne szívódjon így fel így a franchise hálózat növekedésével, hanem megmaradjon, és nemzetközi szinten is tudjuk azt képviselni, amit itthon képviselünk mindegyik uszodánkban.
Rengeteg elismerést is nyertél, mert néztem a honlapot, hogy mennyi díjat kaptatok, és sok vállalkozó ezt tudatosan építi, és megy a díjak után, és gyűjti, hogy építse a saját referenciáját. Te ezt tudatosan építetted, vagy csak tényleg annyira sikeres volt a modell, annyira egyedi volt, hogy ez így magától vonzotta a díjakat?
Nem is a referencia miatt indultunk el ezeken a diakon, nem feltétlenül vonzotta, de tudatosan próbáltunk elindulni, de nem a referencia miatt, hanem amiatt, hogy visszacsatolást kapjunk. Így a magyar vállalkozói létben nagyon nehéz az, hogyha nincs így, tehát fontos az, hogy folyamatos visszacsatolásokat kapjunk, akár tapasztaltabb szakemberektől, akár teljesen más területről érkező emberektől, és ez intott el minket, illetve maga a tanulási folyamat. Tehát egy-egy ilyen megmérettetés, legyen csak az egy pályázat beadása, szintén hasonló, mint a könyv, hogy már amikor leírjuk, összeáll ez az egész a fejünkbe, egy teljesen, tehát lehet, hogy új lehetőséget hoz az csak maga, hogy egy pályázatot megírunk, vagy egy versenyben részt veszünk, a kapcsolatépítésről nem beszélve. Tehát az volt a célunk, igen, inkább, hogy visszacsatolást kapjunk, és ezáltal is fejlődhessünk tovább, mert azért nagyon speciális szegmens az, amiben mi vagyunk, és amikor kimondjuk egy üzleti területen, hogy baba úszod a franchise, akkor azért első körben nem a komoly fejek jelennek meg, vagy így a komolyság, hanem nem feltétlenül tudják hova kötni az emberek azt, hogy most ez egy baba úszod a franchise, és mégis közben egy vállalkozási forma, vagy egy üzleti befektetés lehet.
És ha a magyar vállalkozók szeretnének mondjuk titeket így példaképként kezelni, és hasonló díjakat nyerni, mi az első lépés? Van egy fórum Magyarországon, ahol kiírják a díjakat, vagy iparágak szerint lehet keresni, vagy hol kezdjenek neki, hogyha valaki így szeretne brendet építeni, és alátámasztani a tudásukat, akkor azt hol kezdjék el?
Igazából szerintem az interneten, hogyha bárki elkezd ilyen területen kutatni, akkor általán mi is mindegyikre így találtunk rá, hogy egész egyszerűen valahogy feljött, vagy egy ismerős vállalkozás kapcsán, hogy ő pont megnyerte azt a díjat, vagy bármi más platformon találtunk ilyen lehetőségeket.
Akkor az előző, a jövőbeni terveitekre visszatérve, akkor ragadjuk ezt meg a kis reklámnak. Engem most ez érdekel. És akkor hova megyek? Mik a kritériumok? Vagy ez, hogy működik ez a folyamat? Mik az első lépések, hogy most hozzátok bevágódni?
Attila Bostonban nagyon szeretne egy ilyen úszodát, már látom. Már kinézte a helyet, ablakon kinézett, hoppot pont elfér.
Honlapunkon van egy űrlap, amit az első körben a partnereknek ki kell tölteni, és akkor ott már ugye elmondunk bizonyos részleteket, illetve mi is kérdezünk némi információt a partnerről, hogy amikor a következő telefonos beszélgetés történik, akkor már azért nagyjából mi is képbe legyünk. Tehát a másik az egy ilyen telefonos beszélgetés, amikor próbáljuk már egy kicsit feltérképezni, hogy milyen háttere van a partnernek, miért szeretne ő egyáltalán egy ilyen franchise rendszert, és mi is azért adunk már némi információt. És akkor ez a kettő már elegendő ahhoz, hogy mindketten eldöntsük, hogy akkor a személyes találkozót, hogy ezt Discovery Day formájában szeretnénk-e megvalósítani, és amikor a partner bejön ezen az első alkalommal, akkor itt pár órában bemutatjuk neki a rendszert, és közben próbáljuk őt is megismerni. Igazából így van felépítve egy 3-4 alkalommal ez a franchise rendszerismertető tulajdonképp, ami folyamatosan egyre mélyebb részletekbe vezeti be a partnert, és mutatjuk be a hálózatnak a működési folyamatát, és ezután igazából egy közös döntés, hogy szeretnénk együtt dolgozni, vagy nem, és ezután, vagy eközben már a területnek a meghatározása, ami egy fontos részlet, hogy hova nyisson a partner, és ezt is közösen próbáljuk. Általában ők hozzák az ötletet, tehát nagyon szeretjük azt, hogyha már egy ismert területen szeretne nyitni, mert akkor ismeri az adott lokációnak a részleteit, de mi is próbáljuk természetesen segíteni és terelgetni, hogyha viszont egyáltalán nincs ötlete.
Ha nem bánod, beszéltünk valami számokról, hogy miben kerül egy ilyet? Most például leülök veletek beszélgetni, ez nem kerül semmibe, igaz? De veled beszélnek, ha beszélnek.
Igen.
Nagyon jó. És akkor ez bennek oda, aláírtok egy ilyen szerződést, és akkor mehetnek a bankhoz, hogy ha adjatok nekem hitelt, hogy építsek egy úszodát, vagy csak KP-t fogadtok el, vagy hitelkártyát?
Barionnal lehet-e fizetni, ugye?
Biztosan a bitcoinnal, ja. Hasonló.
Tehát ez egy elég magas befektetés, tehát azért itt több száz millió forintról beszélünk, amikor ennek az úszoda képítéséről beszélünk, és van, hogy a partner már megrendelkezik a megfelelő tőkével, van, hogy mi segítjük akár egy hitelhez jutni, de mindenképp ez is egy közös út, hogyha például nincsen megfelelő hátterehez.
Ha mentek akkor a partnerrel és bankhoz, és mondjátok, hogy hey, mi itt vagyunk, mi idézőjelben kezeskedünk érte, stb.
Igen. Illetve segítjük azokat a folyamatokat, amikkel már neki itt sem kell foglalkozni, hogy milyen formokat, miket kell beadni egy banknak, és mi az, amitől biztosan pozitív lesz az elbírálás.
Ja, az biztos, hogy a franchise-nak ez a nagy előnye, hogy azért a bankok már szeretik, mert már be van bizonyítva, főleg, hogyha már van egy pár helység, és jól működik, és nem mentek csődbe, meg hasonlók, akkor ez már jó referencia lehet.
Jó, egy pillanat, mennyi... kérdezés, csak egy nagyon rövid kérdés, hogy azt értjük most, hogy több százmillió forintot ki kell nektek fizetni, de mennyiből tudja az uszodat fölépíteni? Több százmillió franchise átvevő, de kell még egy kis pénz az uszodára is, nem?
Nem, tehát ebben már azt értettem, hogy az uszodát felépíti ebből a több százmillióból, én ebben már belevettem mindent, tehát a belépési költséget és azt a kivitelezési költséget, amivel ő meg tudja valósítani az uszoda kiépítését.
Így már könnyebb. Köszönöm.
Csak hogy nagyjából képbe legyek, nekem gőzöm nincs a magyarországi árakról. Mennyiben van mondjuk a legutolsó uszodát, mennyiből építették fel, vagy milyen kaliberű pénzről beszélünk? Hány nulláról beszélünk itt?
Nagyságrendileg 150-200 millió, ami egy uszoda kiépítése a mi esetünkben.
Okay.
Hát egy nagyobb családi ház itt Budapest környékén, sajnos azt látom, hogy ja. Azért az uszoda technika az nem egy olcsó mulatság.
Hát igen.
A terület, hely.
Hát, főleg zöldek vagytok, úgyhogy különleges víz is van, meg annak a fenntartása gondolom nem olyan egyszerű, hogy tiszta maradjon, stb. A keringtetés, meg ilyenek. Szóval a zöld uszoda az egy különlegesség szerintem Magyarországon.
Így van, illetve hát ugye a medencék mérete is azért nem csak abból a szempontból van így kitalálva, hogy nem is szeretnénk 10-15 fővel foglalkozni egy foglalkozás alatt, mert ott már abszolút nincs meg az a differenciálási lehetőség, vagy odafigyelés egész egyszerűen a gyerekre, amit ennél a 6-7 főnél, amivel mi foglalkozunk a gyerekekkel, meg még abszolút megvan. És ebből adódóan ugye a medencék mérete sem olyan hatalmas, mint egy uszodába, tehát nálunk azért ezek a 25-30 köbméteres medencék a jellemzőek, aminek viszont a tisztítása és a vegyszerezése azért ilyen szempontból még költséghatékonyabb ezekkel a fajta vegyszerekkel, mint mondjuk egy nagy uszodánál a klóros fertőtlenítés egy nem tudom én 300 köbméteres medencébe.
Látom, hogy az öltöző is ilyen klubszobaszerű, hogy így vannak a kis rugik, meg nagyon jól be van rendezve, hogy így kényelmes a mamáknak, meg így mindenkinek, aki előkészül, hogy nem csak egy ilyen sima öltözőt látsz, ahol vannak szekrények, hanem nagyon mentetek arra is, hogy kényelmes legyen, és ilyen jó környezetet teremtsetek.
Igen, és nem csak abból a szempontból, hogy biztonságos legyen, meg szép tényleg, hanem abból a szempontból is, hogy a szülők kezdetben sok esetben még együtt járnak ketten, de aztán egy idő után azért legtöbbször már csak az egyik szülő jár, és azért ez egy anyukának megnyugvás, hogyha a pici gyerekével el tud jönni úgy biztonságosan, hogy tudja, hogy le tudja rakni, tudja, hogy segítenek, át tud öltözni, és nincsenek ilyen félelmek, hogy ő most egyedül kimozdul a gyerekkel.
Látom én is a videókat, és nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon kellemes. A nagyobbik fiamat vittük egy párszor úszni, főleg akkoriban még New Yorkba, és hát fú, hát olyan volt, hogy nem volt valat egy gyereket, és akkor úgy voltam, és akkor ezért elkérnek 80 dollárt havonta, come on, hagyjatok nekem békimet.
Meg ilyen foglalkozásoknál szerintem a második gyerekkel van gond, hogyha mondjuk két gyerek van, és mondjuk az anyuka mind a kettőre figyel, akkor mondjuk hova teszed a másikat, hogy ajánlatok ilyen felügyeletet, vagy foglalkoztatást a másik gyereknek is, vagy pedig ez csak kifejezetten az egy fókusz gyerekre vonatkozik, akit a mama hoz az úszás.
Igen, egy gyerekkel, egy szülőnek mindenképp jönnie kell, hiszen a foglalkozás egy nagyon tematizált, felépített foglalkozás, ahol azért kötelező feladatok és elemek vannak, és ezt közösen kell, hogy megoldják, és ugye korosztály szerint is vannak a gyerekek, tehát a testvérek nagyon kevés esetben kerülnek egy csoportba, de nagyon jellemző az, hogy mondjuk a nagyobb gyerek már pont elment óvodába vagy bölcsődébe, és akkor a kisebb állnak közben meg ő ugyanúgy el tud járni, és ugyanúgy meg tudják élni ezt a minőségi időt.
Vivien, te eddig borzasztóan szerény voltál, és egyszer nem hangzott el a brandednek a neve, meg a honlapod, és ez persze mind benne lesz az adásjegyzetben, de ugye a podcastot sokan csak hallgatják, tehát mi az a honlap, amire rámenjenek, hogyha azt mondják, hogy fú, hát én ezt meg akarom nézni.
Ez a nevünk a stilianos.hu.
Na jött a név, ha már itt tartunk. És mit jelent?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez így hirtelen elsőre senkinek nem mond semmit, de Szent Stilianos a megszületett és a meg nem született gyermekek védőszentje volt, és amikor kerestem a névválasztás, vagy a nevet, akkor nagyon, nagyon fontosnak éreztem, hogy valami olyan legyen, ami hogyha nem is mondja el feltétlen rögtön, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk, de mindenképp különleges legyen, egyedi, és valami háttér legyen benne, ami kapcsolódik hozzánk, és ezt nagyon hozzánk időnek éreztem, hiszen mi is tényleg azon vagyunk, hogy a gyerekeknek hozzátegyünk az életéhez, segítsük őket, és ezt nagyon, méltónak éreztem.
És a brand videóban, amit láttam, a Stylianos tér, a Stylianos téren van egy úszodátok? Vagy pedig az csak egy elem a brand videóban.
Igen, azt csak egy szülőtől kaptuk, amikor elköszöntek tőlünk több év után, akkor kaptunk tőlük egy ilyen táblát, amit készíti most az úszodát. De reményleg tetszett Stylianos tér is.
El kéne nevezni egy utcát ott.
Lehet, hogy lehet. Klubizni kell érte, átneveznek úgyis mindent a témet.
Nem tudom, hogy van Magyarországon, talán hallottam ilyet, és nem tudom, hogy ez igaz-e vagy sem, hogyha valahol egy új utca születik, akkor az első számot, aki megkapja, hogy ő nevezheti el. Tehát nagyon sok ilyen ipari parknál állítottam ott, ugye magát a cégnevet megadják és megadhatják, hiszen akkor ő hozzámegy az az utca, és ő, mint az egyes szám birtokosa nevezheti el valami keretek között. És még az is lehet, hogy egy új utcában annyira zöldmezős lesz a beruházás, hogy ti vagytok az elsők, még lehet, hogy te is mondhatod, hogy mi legyen az utca neve.
Remélem.
Legelő közepére, az jó lesz.
No, szokott nekünk még lenni villámkérdésünk, hogyha már azt hiszem beszéltünk múltról, jelenről, jövőről, Attila.
Nem, én még nem tartok ott. Engem az érdekel, hogy te családi háttér, honnan jöttél, említettél valamit, hogy te örököltél némi vállalkozói jókedvet, hogy ilyesmit, hogy ez mi motivált, vagy mik voltak azok a gyerekkori élmények, álmok, amik erre tereltek. Ugye a Balkánon nagy divat az, hogy mindenki csak elmegy 8 órába dolgozni, és ezért vagyok mindig kíváncsi, hogy mik azok a annyira kevés vállalkozó volt, hogy bár kommunizmus, szocializmus attól függ, hogy hol mi volt, hogy hogy kerültél erre az útra?
Biztos, hogy szerintem, amit hozunk otthonról, az biztos, hogy utána sokkal könnyebb úgy továbbvinni, hogyha valami hasonló dolgot látunk. Tehát lehet, hogy belőlem se lett volna vállalkozó, hogyha nem látom édesapámnak ezt az egész életen át tartó folyamatát. De valamiért ez bennem mindig benne volt, hogy saját vállalkozást szeretnék. Kezdetben mondjuk csak egy ruhaüzletre gondoltam, vagy valami hasonló csajos dologra, de aztán ez így teljesen átkonvertálódott a gyerekekre is, és így gyógypedagógiára. De szerintem inkább így a vállalkozói attitűd talán az, amit én nagyon érzek, hogy hozok itthonról, és nagyon nagyba befolyásolja a cég és az egész franchise-nak a mindennapjait, és azok olyan dolgok, amiket tényleg az édesapámtól láttam, hogy hogyan bánik a kollégáival, illetve az embereivel, hogy mennyire támogatta őket, és mennyire azt éreztem, hogy ő felelősséggel tartozik értük, és ez például én is nagyon... ezt próbálom képviselni a cégemben, a saját kollégáimmal és a partnereimmel, és persze az összes többi oktatóval és kollégával is együtt. Illetve ez a vállalkozói bátorság talán, amit én ki tudnék emelni, ami szerintem, ami nélkül nem lehet vállalkozni, vagy legalábbis nem feltétlenül érdemes, vagy nem lesz olyan eredményes az ember, és ezek azok a területek, amiket így ki tudnék emelni, de a vállalkozói lét az valahogy mindig alapvető volt számomra, attól függetlenül, hogy ugyanúgy voltam alkalmazotti létbe, és azt is kipróbáltam, de valahogy a multik világa például sosem vonzott.
Édesapád mivel foglalkozott, ha szabad kérdezni?
Ők ilyen csatornázás, nehéz gépek, tehát egy olyan vállalkozása volt, illetve van, amivel így az kivitelezéseket és ilyen munkákat hajtottak végre.
És akkor az, amiket láttál, hogy hogyan bánik az emberekkel, ez gondolom, mint pozitív dolog volt, hogy hogyan beszélt, meg tisztelt őket, meg stb. Nem az, hogy ostorral csapdosta őket.
Abszolút, igen, az előbbi.
Jó, és akkor honnan, hogy jött ez a érdekelne az a pillanat, mikor úgy döntöttél, hogy na, ez lesz ebből valami, vagy ezt kipróbálom. Ugye az elején említetted, hogy a háznak a pincébe építettétek ki az első úszodátokat. Hogy jött például ez az ötlet, hogy te ilyen ebbe vágod a fejszét, hogy miért nem béreltél egy úszodát, valami hasonló, ez érdekelne.
Nekem az édesapám mindig azt tanította, hogy amit bérelsz, az már nem jó. Tehát ami a sajátod is, abban csinálod az üzletet, az lesz a biztos vállalkozás. És ezt meg is tanultam, mert az első vállalkozásom egy étterem volt, illetve egy étterem volt a vállalkozásunk a férjemmel, amit hiába próbáltunk így az akkori tudásunk szerint tökéletesre fejleszteni, valahogy mégsem sikerült, és ezután azért még nehezebb volt utána egy újabb vállalkozásba belekezdeni, hogy ott egy abszolút kudarc ért minket, de valahogy azt éreztem, hogy viszont ez saját helyen, azzal az elhivatottsággal, amivel én akkor már foglalkoztam a gyerekekkel, mindenképp valami plusz fog hozni.
És akkor hogy jött az ötlet, hogy a pincébe? Miért nem a ház mellett, vagy nem volt hely?
Igen, igazából volt egy üres pincénk, amit édesapám akkor pont ki akart adni, és aztán hirtelen jöttem az ötlettel, hogy akkor inkább csináljunk oda egy medencét. És aztán ezt meg is valósítottuk.
Hány ilyen ötleted volt, ilyen korai ötlet, amiből nem lett semmi, vagy alig lett belőle valami?
Sok.
Sok, ez az tökéletes válasz.
Sok, és most is van nagyon sok, és nagyon sok mindenben, így azt hiszem, hogy hirtelen akkor bele fogok vágni, aztán mindig rájövök, hogy nem, ezt az egyet csináljuk jól, és akkor minden rendben lesz, és ebbe is van ezer ág, amit ki lehet próbálni, vagy ahol kipróbálhatja saját magát az ember, de azért azt gondolom, hogy valamit jól csinálni úgy lehet, hogyha teljes mértékben benne van az ember, és nem úgy, hogyha megosztja a tudását és az idejét.
És akkor, amikor elkezdtétek ezt a baba-mama, vagy baba-úszodát, nem tudom miért baba-mama-úszodát akarok mondani, pedig nem csak a mamák mennek úszodába, gondolom, akkor milyen alapelveket vettél te figyelembe? Szóval oké, meg volt a szakmai háttere, de az ilyen hétköznapi embereknek, hogy mi volt az, ami ez a józan paraszt észre gondolkodó, mik ilyen szabályokat tettél le? Volt egyáltalán egy ilyen listát, hogy azt mondtad, hogy na, ez a 10 szabály, ez meg kell legyen, vagy ez csak így alakult?
Az az igazság, hogy nálunk tényleg úgy indult minden, hogy én szerettem volna a gyerekekkel foglalkozni, és akkor ezt el is kezdtem csinálni, és minden más utána jött. Tehát az, hogy vállalkozást építsünk fel, ezt egy picit tudatosabban tegyük, vegyünk fel kollégákat, építsünk ki struktúrát, folyamatokat is, és az egész tényleg rendszer szinten mozogjon, és mi is rendszer szinten gondolkozzunk. Ez minden folyamatosan jött, ahogy így próbáltam egyre több tudást és tapasztalatot szerezni a vállalkozás terén, de nálunk tényleg nem voltak meg azok a folyamatok, amik nagyon sok esetben szerintem most már egy kezdő vállalkozásnál meg lehet, hogyha megfelelő helyen tudást szerez, tapasztalatot valaki, vagy csak könyvekből, vagy podcastokból informálódik. Tehát nálunk ez minden folyamatába épült hozzá, tehát nem voltak olyan lefektetett szabályaink az elején, amire most azt mondom, hogy igen, én ezek mentén is ezek így indultam el. Talán a kollégák felvételénél volt már akkor is, hogy azt nagyon fontosnak tartottam, hogy kapcsolódjon valahogy a vállalkozásunkhoz, és nálam a kollégák is, akik első körben csatlakoztak a rendszerhez, ők szintén valami kapcsolódási pont volt kettőnk között, tehát vagy hozzám járt, mint szülő, vagy ismerős, vagy, tehát nagyon kevés esetben volt az, hogy most egy idegen fejvadász cég segítségével mondjuk találtunk egy kollégát.
Úsztál korábban, vagy hogy jött az úszás? Hogy sokszor az inkább ilyen úszás, versenyúszók, vagy nem tudom, így átalakulnak hirtelen az anyukasággal. Hogy jött hozzád az úszás?
Én csak hobbi szinten úsztam, és abszolút nem kapcsolódtam úgy igazából ehhez a sporthoz. Tehát itt megint a gyerekeket tudom mondani, hogy egy gyerekekkel való foglalkozás, és így az ismerősöm javaslata volt az, hogy akkor én kezdjem el ezt a területet. Az már egy más dolog volt, hogy ugye mi nagyon átöveztünk erre a gyógypedagógiai területre, és ez pedig egy kisfiúval való találkozásom, amit a könyvbe le is írok, döntött el, illetve ott volt egy ilyen nagyon, nagyon durva váltás az én életemben, és a Stilianus életében is, illetve emiatt indultunk el itt a gyerekfejlesztés területén. Az pedig az volt, hogy a kisfiú hozzám került izomsorvadással, és el kellett kezdenünk ugye neki az úszásoktatást, és azt kell tudni, hogy az izomsorvadásban szenvedő gyerekeknél nagyon fontos, hogy folyamatosan mozgassuk, és főleg a vízben való mozgás nagyon fontos neki, de kifárasztani viszont nem lehet őket, mert ezzel megrövidíthetjük az életüket. És amikor ezt így az anyuka egy egyszerű úszásoktatóként így az arcomba mondta, akkor azért egy nagyon nagy felismerés volt, és egy nagyon nagy felelősség, hogy most akkor mi lesz az a szint, amikor mi már nem fárasztjuk el a gyereket, de még hozzáteszünk az ő mozgásához és sportolásához. És ekkor ismertem fel azt, hogy hogy nem, tehát hiába vagyunk úszásoktató, babaúszásoktató, nem tudunk foglalkozni ugye az egészséges fejlődés, vagy az évfejlődés menettel sem, hogyha nem ismerjük az eltéréseket és a problémákat és az egyéb fogyatékosság típusokat, és akkor kezdtem el én ugye a gyógypedagógiai tanulmányaimat, ami egy szintén húzós 4 év volt így a munkavállalkozás meg a gyerekek mellett, de ez a szemlélet hatott át utána az egész rendszert és az egész foglalkozásunkat, és emiatt van ez a foglalkozás most igazából, amit mi csinálunk a gyerekekkel.
És akkor eltérő fejlődési gyerekekkel is foglalkoztok? Tehát nem velünk csak is.
Igen, őket integráljuk a csoportokba, és ezt amiatt is tartjuk nagyon lényegesnek, hogy ne 25-30 évesen találkozzon mondjuk az ember, vagy netán egész életében nem találkozik eltérő fejlődés mellettű gyerekkel vagy felnőttel, hanem itt a foglalkozások alatt azért szülő is, gyerek is találkozik egy-egy eltérő fejlődésmenetű gyerekkel, és ez egy nagyon jó érzékenyítő program, és én nagyon hiszek abban, hogy nálunk van az első lépése ennek az érzékenyítésnek, hogy itt találkozik, és akkor utána már óvodába, iskolába, hogyha bekerül egy gyerek, akkor már nem lesz olyan, nem tudom én, rossz nézőpont, ami esetleg most így még a behidegződésből vagy sztereotípiákból adódik.
Egyébként hanyadik évnél járunk, mióta megépítettétek a medencét a basementbe?
Korányban.
Pincébe.
Hát nagyjából, mármint a Gergő esetével a találkozás, illetve ez egy gyógypedagógiai szemlélet. Hát ez rá nagyjából olyan 2-3 évre.
Szóval köszönött. Nagyon tetszik, hogy nem az volt az attitűd, hogy na oké, ezzel nem foglalkozunk, hanem na lássuk, hogy gyógyuljuk meg ezt a problémát. Ez nagyon jó. Probléma megoldás. Mindig odajuk adunk ki. Amint az egyik dolog. Másik az, hogy ismerd meg önmagad, hogy bán maga, ami vállalkozó.
És adjál vissza.
És akkor megépítettétek a medencét, és akkor hogy jött az első 10-100 kliens? Kiálltatok az utcára, hogy hé, gyertek ide, vagy
Hát egyébként nagyjából, mert azért túl sok marketingünk nem volt, és csúszott a kivitelezés, tehát azok a szülők, akik már így hallották, mert a honlapunk már talán megvolt, az volt az egyetlen platform, amin így megismerhettek minket, ugye az akkori kezdetleges formában, tehát ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudom, nem fotóztam be akkor, vagy nem tudom most megmutatni, mert látványos lenne a különbség. Tehát ott tudtak a szülők megismerni minket, de mivel csúszott a kivitelezés, emiatt azok, akik jelentkeztek már utána, így el is tűntek és elmentek más helyszínekre, úgyhogy még nehezebb volt az indulás, de aztán valahogy csak ide került, nem tudom én, 8-10 szülő az első nap, és utána meg szájról szájra, tehát utána adták egymásnak tovább, és jöttek egymás után a szülők, és tulajdonképpen nem is nagyon kellett ilyen hatalmas marketinget csinálnunk, és nem tudom azt mondani, hogy most milyen platformokon, milyen szuper dolgokat vittünk véghez ott az első években, mert abszolút már akkor is a szájról szájra marketing volt a legfőbb.
Gondolom az első medencét a családi költségvetésből segítséggel léptettétek.
Igen.
Nagy segítség, igen. És akkor utána specializáltatok még valamire, vagy ez így megmaradt, vagy milyen ilyen egyéb gócpontok alakultak ki itt az uszoda életébe?
Hát igazából azok az egyedi dolgok nálunk a legjellemzőbbek, és így a vállalkozás folyamán folyamatosan tényleg próbáltuk az innovációt, nem is feltétlen tudatosan, hanem ahogy próbáltunk mindig egyre jobbat adni a gyerekeknek, mindig jött aztán egy új ötlet, egy új lehetőség, amit kipróbáltunk, és amiben megint egyediek lehetünk, és tényleg megint egy olyan területet fedünk le, amire szüksége van a gyerekeknek, csak még esetleg a szülők nem feltétlenül ismerték föl, hogy erre valóban szükség is van. És ilyen például ugye ez a fejlődési napló is, amivel próbáljuk a gyerekeknek az eltéréseket figyelni már nagyon kiskortól, hiszen mi minden héten látjuk ezeket a gyerekeket, sokszor többet találkozunk velük, mint a gyerekorvos vagy a védőnő, és próbáljuk az ő munkájukat is, illetve a korai fejlesztésnek is így az előfutárai lenni, és az ő munkájukat is segíteni azáltal, hogy időben próbáljuk felismerni ezeket az eltéréseket, és jelezni a szülőnek, hogy induljon el ellátásba, mert azért nagyon jellemző még most is az a szemlélet a szülők szempontjából, hogy a hatalmas vagy a nagynak hitt problémák és eltérések kapcsán kell csak egy gyereket fejlesztésre vagy terápiára vinni, de a mostani gyerekeknél azért nem ez a jellemző. Tehát a mostani digitális generáció, akik ott ülnek már egy évesen, tehát fogják a telefont a kezükbe, és ott vannak a digitális eszközök előtt, őnekik szükségük van valamiféle kiegészítésre, és mi ezt a kiegészítést próbáljuk megadni egy nagyon játékos, nagyon vidám formában, a szülővel együtt természetesen, és úgy, hogy ezek a gyerekek játszva tanuljanak, viszont minden olyan ingert megkapjanak abba az adott korba olyan mennyiségbe, amire szükségük van, ami nekik hiányzik most az életükből. Tehát nagyon sokszor hallom szakemberektől is, hogy jaj, de hát csak lusta, meg nem indult el, meg mi is felnőttünk, meg stb., de azért a mostani gyerekek nem sokkal kevesebbet mozognak, sokkal kevesebb olyan inger éri őket, ami így a korábbi generációkat, nem másznak fára, nem kötnek cipőfűzőt, tehát minden le van egyszerűsítve, ami pedig nincs, azt megcsináljuk helyettük, és mi ezeket próbáljuk a szülő figyelmét is felhívni, hogy közösen oldják meg a feladatot, de ne ő oldja meg a gyerek helyett, illetve természetesen az is, hogy a gyerek hibázhat, és oldják meg együtt az ilyen lehetőséget. Tehát olyan alapot próbálunk nekik megadni, ami az első éveikben a legfontosabb, és igazából így az első életévek a legalkalmasabbak arra, hogy ezeknek a gyerekeknek az életét befolyásoljuk bármilyen szinten is.
Nagyon tetszik. Mikor ide költöztünk Bostonba, elmentünk az első héten volt talán a kölyköt, beirattuk egy Montessori iskolába, és volt ilyen, van egy kicsi ablak, de egy oldalról lehet csak benézni, és akkor lehet kukucskálni a gyerek, hogyan viselkedik, meg hasonló, és mentem, kukucskáltam a kölyköt, hogy hogyan viselkedik természetesen. És csacsogtam ott az igazgatóval, bementünk az osztályba, és jött, nagyon érdekes volt, hogy jött egy gyerek hozzá, és mondta, hogy Miss Orlóló, nem tudom, mit, így, meg úgy, meg amúgy. És akkor az igazgatónő ránézett, azt mondja, figyelj ide, fiam, ez a te problémád, old meg. És akkor úgy voltam, hogy micsoda, nem segítünk a gyereknek? És akkor tényleg, mikor rá, nem tudom, két vagy három hónapra mentem, és volt náluk szülinapja volt az egyik gyereknek, akkor a porcelán tányért elővették, és takarították, és megterítették az asztalt is, és segítettek egymásnak, és a villa, persze gyerek friendly villa, meg kés, meg izé, és akkor úgy voltál vele, hogy micsoda, 4-5-6 évesek ilyet csinálnak. Szóval igen, hogy nem kell mindent a szájukba rágni. De te mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ami megfogta a figyelmet, ez a fejlődési napló, ez egy létező valami nálatok?
Igen, ez egy olyan tematikusan a foglalkozásokra felépített igazából ilyen monitorozási módszer, amivel az oktatók a játékokon, feladatokon keresztül látják azokat az elemeket és azokat a akár mozdulatokat, akár reakciókat, akár a reakciók hiányát, amiket ők szépen felvezetnek egy rendszerbe, egy ilyen webes alkalmazásba, amit utána a szülő is a telefonján akár megkap és meg tud nézni, és egyrészt nyomon tudja követni a gyereket folyamatosan, tehát látja azt, hogyha valami jelzés van, hogy igen, akkor ő már ennyi idős, és még nem csinálja ezt is, már azért lehet, hogy kellene, vagy már tényleg egy következő folyamatnak kellene elindulnia, és ezeket próbáljuk nekik jelezni. Nem terapizálunk, és nem diagnosztizálunk, tehát nem az a cél, hogy mi is most felismerjük, hogy valaki bármilyen eltéréssel, vagy komolyabb fogyatékossággal rendelkezik, de mindenképp szeretnénk azt, hogy a szülők időben lássák azt, hogy inkább jobb elmenni egy felmérésre, és értesülni arról, hogy nincsen semmi baj, mint olyan felesleges időt, akár éveket elveszíteni, ami ebbe az első öt évben azért egy nagyon fontos időszak is, és itt tudjuk még a leginkább megfogni azokat az eltéréseket, amiket még lehet, hogy javítani.
Nagyon jó. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert én sokáig úgy voltam vele, hogy miért nem a tanárok csinálnak ilyenek, meg a tanítónők. Hogy ott vannak, hát többet tölt ébren az iskolába egy gyerek, jó körülmények között, mint itthon, akkor miért nem ők figyelnek ilyesmire, és csak tényleg egyszerűen két sorba írják le, te ez a gyerek ma nagyon hisztis volt, és akkor tudod, hogy lehet csak azért, mert rosszul aludt, de hogyha jól alszik, és jól eszik, és hisztis, akkor lehet, hogy van valami, most persze bagatell dolgot mondok, mert itt kezdődik minden, nem?
ők is figyelnek, és most, sőt az óvodapedagógusok is, tehát most már azért a magyar rendszer úgy van képítve, hogy ezek a nyomonkövetéseket, ezek a státuszvizsgálatok a védőnőkön keresztül nagyon sok szakemberen átmennek, és próbálják felismerni ezeket időben. Az iskolai év az már pont az, amikor már nem azt mondom, hogy késő, mert ugyanúgy lehet még 7 évesen is fejleszteni egy gyereket, de az első 5 év azért ez egy nagyon jellemző, vagy nagyon fontos időszak arra, hogy belenyúljunk, hogyha még bármi eltérés van, akár idegrendszeri szinten is.
Oké, tetszik. Nem tudtam sokat, hogy mi az a termék, amit adtok, de nekem úgy tűnik, hogy azért fizikailag is próbáltok minél több szempontból megfelelni. A oktatók is egyre okosabbak, mondjuk úgy, egyre jobban meg vannak tanítva, de ugyanakkor a technológiát is használjátok, hogy ezt a három dolgot összevonjátok, és egy magasabb szintű szolgáltatást nyújtsatok.
Így van.
Nagyon tetszik. Oké, mehetünk tovább? Oké, akkor te mit tanácsolsz egy vállalkozónak? Mire figyeljen oda, hogyha ma valaki akar vállalkozni, franchise nyitni, vagy éppen egy másik babamama úszodát? Oké, az vicc volt.
Az nekem a legfontosabb, és ezt nagyon sokat próbálom most már így mondani, hogy amikor elkezd valaki egy vállalkozást, akkor hiába, és tudom, hogy maximalistaként mondjuk ez még nehezebb, de hogy ne akarja rögtön 100%-ot mindenből. Tehát persze mindenkinek az a vágya, nekem is az volt, hogy odarakjanak egy tökéletes céget, ami tökéletesen működik mindenféle területre, több emberrel is osztállyal, de ez azért valójában nagyon kevés esetben lehetséges, főleg úgy, hogyha az egész vállalkozás meg hálózatot saját tőkéből és saját erőből próbálod felépíteni. Tehát mindig próbálj, és ne várjunk arra, hogy valami 100%-os legyen. Ha mindig arra várunk, hogy megjön a 100%-os ötlet, vagy a tökéletes vállalkozás, akkor szerintem soha nem fogunk belekezdeni a vállalkozásba, és tényleg el kell kezdeni kicsibe, és aztán szépen lassan fel lehet nőni, és szerintem ennek nagyon megvannak az előnyei, hogyha most már visszatekintve látom, akkor én sem láttam, hogyha így együtt nősz fel a cégeddel, és tényleg kijönnek azok a hibák, amiket meg tudsz tapasztalni, és ezáltal én át tudom adni most a partnereknek is, hogyha én ezt, mondjuk jön a korai években egy befektető, aki azt mondja, hogy itt van több száz millió, és befektet a cégembe, és akkor induljunk el együtt, akkor én kihagytam volna valószínűleg azokat a lépéseket, amitől ő tudásával, vagy az anyagi háttérrel megkímélt volna, és nem tapasztaltam volna meg azokat a folyamatokat a vállalkozásomban, amiket így lépésről lépésre, fejlődéssel megtudtam, és amiket most viszont be tudok építeni az egész rendszerbe, és ezzel is segíteni tudom a partnereket.
És ha szerencséd van, akkor sosem lesz tökéletes a vállalkozás.
Igen, ez az alapján... házépítés, sosincs kész.
Igen, az alapján, ahogy mondasz, mindig van egy új probléma. Hiába oldasz meg százat, még mindig lesz egy új probléma, mert nincsen olyan tökéletes.
Van egy oktatás funkció itt beépítve az üzletmodellbe, szóval az oktatás az mindig változik, a technikák mindig változnak, a gyerekek változnak, a tudomány változik, szóval ez egy olyan ágazat szerintem, amiben nagyon napra késznek kell lenni, és mindig változik tényleg. Ez a tánc területén is így van, hogy annyi minden van, annyi új dolog van, hogy az emberi fejlődés, a test is megváltozik, egy csomó minden megváltozik, amire nem is gondolunk, hogy mondjuk most számítógép előtt ülünk, és 5 év múlva mondjuk a fejünk sokkal előbbrébb lesz, hasonló dolgok, ami gyógypedagógiában nagyon fontos.
Így van. És a gyerekek is tényleg, tehát mi is azt gondoltuk, hogy amikor megalkottuk ezt a foglalkozást, hogy na, akkor ebben így minden benne van. És most pont a tavalyi évben indítottuk el a Swim and Learn foglalkozásunkat, ahol már az úszásoktatást is kombináltuk ezzel a kognitív fejlesztéssel, és próbáltuk az iskola előkészítést is beépíteni vízbe, tehát ebbe is itt teljes mértékben elsők vagyunk, és nem nagyon találkoztam még hasonló foglalkozással. És úgy itt is az a cél, hogy a minőségidő ne vesszen el azzal, hogy a szülő berakja úszásoktatásra a gyerekét, és akkor ti csináljátok, amit akartok vele, csak jöjjön ki a gyerek úgy, hogy úszni tud, hanem itt nem veszik ez el, hanem a szülővel együtt tudják megélni, akár még egy 5-6 éves gyerekkel is ezeket a folyamatokat, és közben felkészül a gyerek az iskolára.
Erről tudsz mondani bővebben? Ez érdekes, hogy kell ezt elképzelni? Padokat tesztek a medencébe, és ülnek ott a gyerekek, vagy hogy...
Nem, igazából maga a foglalkozás van úgy felépítve, hogy az úszás elemekkel kombináljuk, egy saját fejlesztésű játékparkot hoztunk igazából ehhez létre, amit ugye a módszertan próbáltuk úgy felépíteni, hogy mik azok a fontos területek, amik az ő fejlődésükben ezen a szinten mindenképp szükségesek, és akkor akár kártyákkal, játékokkal, tehát ez egy nagyon-nagyon színes és kreatív játékpart, képi elemekkel és közben megfogható dolgokkal, hogy tényleg a 3D-s világban is ugyanúgy benne legyenek a gyerekek, tehát ne feltétlen csak az eszközök vagy digitális részeket láthassák folyamatosan, és ne azokban szerezzék meg a tapasztalatokat, és így ez a cselekvéses tapasztalatszerzés a lényeg, hogy itt minden olyat megtanítunk nekik, ami ez szükséges. A szülővel együtt az úszást is megtanulják, tehát a szülő tanítja tulajdonképpen a gyermeket, de egy oktató instrukció alapján, tehát nem tud rosszat csinálni, ott van folyamatos felügyelet és segítség mellettük, de közben együtt élik meg ezt az egészet is. És azért látjuk nálunk a szülőkön, amikor 3-4 évesen eddig el kellett engedni a gyereket, hogy átmenjen úszós csoportba, azért nagyon sok esetben ezt nem szerették a szülők, mert tényleg az az egy óra, amikor itt vannak, az tényleg róluk szól. Akkor nincs telefon az úszodában, nincs tévé, nincs semmi más, akkor a szülő és gyerek egymásra koncentrál, és meg tudják élni, nagyon jól lesz az egy órát.
Eldobom az agyom, hogy jöttök ezzel az ötlettel, vagy koncepcióval ez... Van valami mastermind klubotok, ahol ezeket, vagy konzultáltok valami szakemberekkel, vagy hogy rakjátok ezeket össze?
A kollégáim, meg a csapat. Tehát tényleg ez mindig ilyen elcsépelt közhelynek tűnik, hogy ő miattuk, meg így közösen értük el ezeket a dolgokat, de tényleg, tehát, hogy nálunk, aki így csapat összeállt, az, ők mindenki kapcsolódik a céghez, mindenki elhivatott, és így ezek a közös brainstormingok alapján születnek.
Nagyon tetszik, nagyon rugalmasnak néz ki az egész, legalábbis ez alapján, hogy oda-vissza cikáznak a gondolatok, tesztelitek, gondolom, jönnek a visszajelzések, megint simítotok rajta, tetszik.
Igen, és nagyon tetszett, mert pont az arás példát hallottam valamelyikőtöktől, hogy az arába, hogy bárki beküldhet terveket, amikor meglátja az utcán, és ez is szerintem egy nagyon innovatív és nagyon nyitott gondolkodásmód, hogy bárki a cégtől létrehozhat egy új ruhát.
És akkor te ezt kifejezetten hangsúlyozott, kommunikálod az emberek fel, a csapat felé, hogy hé, én ezt elvárom titeket, vagy már eleve úgy jönnek ilyen nagy pofával, hogy hát csináljuk már meg ezt is.
Valahogy ez benne van a rendszerben. Ez nem elvárás szerintem a részemről, hanem tudják, hogy nyitott vagyok az új ötletekre, és emiatt ők is sokkal
Vivian egy kreatív vezető.
Csak azért kérdezem ezt, mert nagyon sok helyen az van, hogy lehet mondani, de az emberek mégsem mondják. Hogy nálatok, ti hogyan kezelitek, vagy hogyan jutottatok el egy ilyen pontra, hogy ennyire nyitott a kommunikáció.
Ez a kultúra, Attila, sokat beszéltünk erről.
Igen, jó, tudom, de most tőleg rajta vagyok kíváncsi, hogy ő hogyan kezelte ezt, hiszen ő ott van a...
Hát nagyon sok hátrányát tudom elmondani a családi vállalkozásnak, de ez az egy viszont előny, hogy egy nagyon családias millió van, és nagyon jó légkör is, és cégkultúra alakult ki, és emiatt ez nem kérdés senkinek, hogy megkereshetnek, jöhetnek új ötlettel, és proaktív a csapat, tehát most persze, hogyha hiába van cégkultúra, szerintem, hogyha nem proaktív a csapat, és nem kreatív, akkor nem érnénk semmit a cégkultúrával magával, de így viszont, hogy ez mind a kettő összeállt, és tényleg egy csapatként dolgozunk együtt, tehát itt a hierarchia az nagyon minimális szinten van kialakítva.
Tehát családias a vállalkozás, de nem családi vállalkozás, tehát ez megvan az előny, hogy még sincs családi kötelék, tehát hogy nem a sogorodnak, apukádnak, gyerekednek kell azt mondani, hogy na de ezt nem, hanem hát azért mégiscsak üzleti partnerek vagytok, de szinte egy család.
Így van.
Szinte most teljesen körülírtad a mastermind csoportnak a működését, csak ugye egy kimondott vállalkozás köré, kötve, és a mastermind csoport meg egy saját kis vállalkozás szempontjából ugyanezt teszi, csak más vállalkozók bevonásával. Ti természetesen babaúszás franchise-ra koncentrálva, mindenki beleadja az ötletét, egyik ötletből születik a másik, tisztára, mint a mi mastermind csoportjaink, csak ott egyéni vállalkozók vannak. Nagyon, nagyon jó koncepció, tényleg, megerősítelek benne.
Igen, és akkor itt visszacsatolnék Attilának, hogy akkor ezért is jó egy franchise rendszer, mert megvan a saját mastermind csoportunk.
Így van.
Okay. Merre tart a világ? Milyen nehézségekkel kell majd szembenéznünk, mint vállalkozók, illetve vállalkozások? Jó kis trükkös kérdés, szeretem ezt.
Tág. Hát Én így a magyar vállalkozói létről tudok logikusan beszélni, és az, amit ebbe tapasztaltam, és főleg mondjuk nőként, amit tapasztaltam. Tehát számomra ezért is fontos a könyv, illetve maga ennek a nem, tudásnak átadása, illetve egy a franchise keretében a vállalkozásnak a terjesztése, mert szerintem én mindig kevesen vagyunk női vállalkozók, és szerintem ezen a területen is még bőven van mit fejlődnünk.
Az biztos. Ezért csak egyet tudok érteni. Mit gondolsz az AI-ról, illetve hogyan fogja befolyásolni a munkádat a jövőben? Lesznek valami AI kamerák bent az uszodába?
Nagyon nehéz ezt egy olyan franchise rendszerre rávetíteni, ami nagyon érzelmeken alapul, és nagyon intuíciók alapján választjuk ki a partnereket is, de biztos, hogy lesznek olyan területek, amiben ezt használni tudnánk, hiszen már akár a fejlődési napló is ennek lesz egyszer egy alapja, hogy feltérképezzük a gyereket, látjuk azt, hogy milyen eltérések vannak, de természetesen, hogyha ezt nem feltétlen csak emberi tudásból fakadóan tudjuk megvalósítani, akkor az lehet, hogy itt maga így az orvostudománnyal összekapcsolva ezt a gyógypedagógiai részre is biztosan hasznos lenne.
Oké, én ready vagyok a villámkérdésekre. Többiek?
Attila, te megszoktad kérdezni a villámkérdéseidet, akkor térjünk rá a villámkérdésekre.
Oké. Kedvenc könyved?
Kedvenc könyvem, Simon Sinek végtelen játék.
Or the man, or the woman. Milyen könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
Az első könyv, amit olvastam, a Gazdag Papa, Szegény Papa. Az nekem mindenki azt mondta, hogy azt olvassam el először, amikor üzleti könyveket szeretnék olvasni, és az maradt bennem valamiért a legjobban. Lehet, hogy mert az első is volt, de abszolút erre emlékszem a legjobban.
És nem te vagy az első, aki ezt mondja egyébként.
Tényleg?
Igen. Éppen akartam mondani, hogy eddig mindenki ezt mondta. Legalábbis ezt is említették. Melyik bizniszkönyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében? Vagy fejlődésében?
Nem tudnék egyet kiemelni. Nagyon sok könyvet próbáltam olvasni, meghallgatni az utóbbi időben, és nem is egynek a mondani valóját, hanem inkább az összesből, amikor ki tudom venni azt, ami rám vonatkozik, vagy amit én szeretnék hasznosítani, és ezt ugye nem csak meghallgatom, hanem mondjuk le is írom, és próbálom feljegyzetelni ezeket is, utána visszaolvasni, akkor nagyon, nagyon sok hasznos dolgot tudok, és lehet, hogy nem csak abban az adott pillanatban, hanem akár a későbbiek folyamán is. Szóval én így összességben tudnám mondani, hogy minél több könyvet olvasok, és olvas az ember, annál inkább tud minél több új dolgot beépíteni utána a vállalkozásából is.
Akarsz mondani egy párat?
Brian Tracynek is szeretem a könyveit, de igazából most nekem nagyon ez a Simon Sinek vonal az, ami így a miért teszel valamit, és miért csinálod, és ezt úgy tudod átadni a partnereknek, hogyha ezt valóban érzik, ez nálunk így nagyon jellemző a franchise rendszerben, és ezt is szeretném képviselni.
Újraolvasol egyébként könyveket? Tehát van, hogy valami, mit tudom én, följött a vállalkozás elején, és most azt mondod, hogy fú, na ez most még egyszer, mert emlékszem, hogy valami jó lenne, de nem emlékszem, hogy mi.
Még nem tartok ott, hogy újraolvassak, még annyi új könyv, hogy még vissza nem térek, de az viszont hasznos, hogyha kiírok belőle olyan dolgokat, amit említettem, és akkor viszont elég csak ezekre visszatérnem is visszaolvasnom, és már lehet, hogy ezek segítenek.
Nem tértünk ki rá, de mi a víziótok? Fogalmaztál meg valami ilyen elérhetetlen célt, amit próbáltok megoldani? Halljuk.
Csak ilyet tudok megfogalmazni.
Halljuk.
Hát a víziónk nekünk az, hogy tényleg világszinten annyi úszodával rendelkezzünk, hogy a gyerekeknek megalapozzuk az életét. Én azt gondolom, hogy egy nemzet jövőjét úgy lehet a leginkább befolyásolni, hogy a gyerekeken keresztül, és a gyerekeknek az életét pedig az első életében be lehet megalapozni. És hogyha ezt mi nem csak magyar gyerekekre, hanem világszinten tudunk segíteni ebbe, akkor biztos vagyok benne, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy mifelé indul el a világ, és hogy milyen életet élnek a gyerekek, mennyire lesznek sikeresek, mennyire lesznek elégedettek, mennyire lesznek bátrak, És akkor itt kiemelni még a vízbiztonságot is, ami szintén eddig nem is beszéltem róla, de egy nagyon fontos dolog, hogy lecsökkentsük azokat a vízbefulladások számát, amik abból adódnak, hogy nem tanulnak meg időbe úszni, vagy csak nincs még vízbiztosságuk, hiszen az úszásoktatás azért az 4-5 éves kortól kezdődik el, és eddig nagyon sok sztereotípia volt a babaúszással kapcsolatban, hogy minek a gyereknek előtte babaúszás, majd 4-5 évesen elkezdjük úszni, tanítani, és akkor az tökéletes, de hát ugye 4 év alatt is nagyon sok gyerek fullad vízbe a világszinten, és ezen is próbálunk segíteni, hogyha megvan az a vízbiztosság, megvan az a technika, hogy hogy kapaszkodjon ki a medence szélére, hogy menjen ki tehát amikor beszorul a matrac alá, vagy ha belökik a medencébe és strandon, mit csináljon, milyen reakciók vannak, és ezt el is gyakoroltatjuk belük, akkor felkészítjük őket ezekre a szituációkra, és egy-egy ilyen veszélyhelyzetben nagyon jól és sokkal gyorsabban tudnak reagálni a gyerekek, ezzel megmentve akár a saját életüket. Tehát ez is egy vízió, hogy ezen a szinten tudjunk segíteni, de maga a vízi készség és képességfejlesztés, vagy a gyerekek fejlesztésének a világában szeretnénk egy olyan helyet képviselni és elfoglalni, ami szakmailag elismert, és ami franchise rendszerben is világszinten működni tud.
Most megérintetted az apai oldalamat, ráz a hideg, és könyvben állott a szemem. Oké, menjünk tovább. Kedvenc podcasted?
Magyar Business Podcast.
Oh, mindenki ezt mondja.
Nem te vagy az első, aki ezt mondja.
Mindenki ezt mondja.
Nem, jó, nem, van, aki őszintében, van, aki kevésbé, de ez nagyon őszintén volt.
Nem, de tényleg én már mostanában kezdtem el podcastokat hallgatni, de jöttétek le visszatérve, tényleg nekem ez a podcast nagyon hasznos lett volna 10 évvel ezelőtt. Azt biztosan elmondhatom, hogyha a most fiatal vállalkozó valaki vagy elkezd, akkor ezek az információk, meg tudásanyag, amit próbáltok összerakni hétről hétre, szerintem nagyon hasznosak.
Oké, akkor kérünk visszajelzést. Ha már itt tartunk, kérünk visszajelzést, de csak nagyon brutál őszintét.
Hát most mondtam
el. Ja, biztos vannak valami hátrányok is. Come on, ennyire jók nem vagyunk. Tudod, ha szerencsénk van, sosem leszünk tökéletesek.
Nem, tényleg. Én nem hallgattam még az összes adást, mert tényleg jó hosszúak, és jó sok van már belőle, de nekem abszolút pozitív a témaválasztás is, azt, hogy próbáljátok ugye etapokra is struktúráltan felépíteni a vállalkozásnak a fejlődését, úgyhogy szerintem ez mindenképp pozitív.
Akkor meg se kérdezem, mi a kedvenc business podcasted. Mit hallgatsz rajtunk kívül?
Én a hangos könyveket hallgatok, tehát próbálom ezt a two-in-one-t gyakorolni, és így a time managementet így összeszorítani, hogy bármit csinálok, akkor mindig két dolgot csinálok egyszerre.
Audible? Audible?
Igen. Tehát kocsiba próbálok ugye könyveket hallgatni, meg edzés közben, meg stb. Tehát így vegyesen hallgatok mindenféle könyvet.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Ez nem biznisz kérdés.
Most melyiket is? A jövő szervezeti könyvet kezdtem el olvasni, és mindig keresek olyan coaching témába, vagy podcastokat, vagy olyan biznisz témába, ami kapcsolódik éppen az adott elakadáshoz, vagy kihíváshoz. Tehát mindig próbálok így is rákeresni. És most a nemzetközi terjeszkedés például, meg hogy hogyan próbáljunk még inkább, tehát a szervezeti struktúra, illetve a következő fejlődési lépésünknek mindig ilyen területeit próbálom elolvasni.
Válaszod alapján úgy tűnik, hogy a munkád az a hobbid. Nagyon jó. Nagyon jó.
Sajnos vagy nem, de az.
Hát szerintem ezekből van a legjobb biznisz a hobbikból.
Én is ezt érzem.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Hát korábban mindig azt mondtam, hogy a gyerekekhez, hogyha lemegyek az uszodába, akkor ők azok, akik ott ki tudnak teljes mértékben kapcsolni. Most vagy tényleg valami külső programot próbálok a saját gyerekeimmel csinálni, vagy a lovaglás az, ami engem még így teljesen kikapcsol, de próbálom inkább mindig megpróbálni a stressz forrását, mert az nem segít, hogyha csak így megpróbálom levezetni, hanem hogy mitől alakul az ki, és hogyan tudom megoldani, és valahogy így próbálom utána feldolgozni ezt az egész folyamatot.
Tetszik ez az állás. Mi van a zsebedben, a pénztárcán és a kulcsodon kívül? Gondolom, retikülöd van, amiben jó nagy rendetlenség.
Rúzs, biztos, hogy ez van.
Rendezett vagy rendetlen iroda?
Rendetlen.
Nem tudom, hogy az első, aki ezt mondja.
Real human.
Szerintem nem volt olyan, aki ezt mondta, hogy rendetlen.
Igen, igen. Még a könyvek se állnak jól itt mögöttem.
Az jó, az belefér. Na, más egyéb, más valaki?
Vivien, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és köszönjük szépen ezt a sok hasznos dolgot, amit megtudhattunk egy teljesen más szegletéből a vállalkozásoknak, ami a franchise, és egy kicsit rólad is, illetve a te vállalkozásodról. Köszönjük szépen.
Én köszönjük. Is köszönöm szépen.
Köszönjük.
Sziasztok.
Köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
Köszönjük, hogy velünk tartottál, és végighallgattad a mai epizódot. Ha tetszett az adásunk, kérlek, írj egy 5 csillagos ajánlást az Apple Podcasten, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Iratkozz fel a havi hírlevelünkre a magyarbusiness.org/hírlevél oldalon. Ha már a honlapunkon jársz, akkor olvasd bele a podcastek leíratába a magyarbusiness.org/blog oldalon. Köszönet jár a vendégünknek és az egész csapatnak. Zsapka Andrea, Somogyi Balázs, Szűz György, Nazsuk Belejáni, Bajnoszki Bálint, Sajben Regina, Majdán László. A magyarbusiness.org a hiteles magyar vállalkozók közössége, ahol a céges skálázása áll a középpontban. Köszönjük a figyelmedet! Foris Attila voltam, a következő alkalomig hatékony skálázást kívánunk!